sávban vannak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok, zivatarok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sokfelé várható zápor, zivatar.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Egy hét múlva a Splitben kezdődik a vitorlázók Európa bajnoksága, és ezen indul Érdi Mária, világ és Európa bajnok sportolónk is, méghozzá Ilka 6-os hajóosztályban. Érdi Máriával Szabó Szilvia beszélgetett.
Amikor legutóbb találkoztunk, az Füreden volt, az olimpia után, érdekes interjú volt, te a betonon tudtál csak feküdni, úgy beszélgettünk, mert már olyan fájdalmaid voltak, hogy ülni, állni sem tudtál. Szóval a párizsi olimpia volt már az az utolsó verseny, amikor azt mondtad, hogy kész, ezzel így már te tovább nem tudsz versenyezni, mert tényleg olyan fájdalmaid voltak, hogy akkor elhatároztad, hogy műtétre kerül sor, és nem lehet halogatni?
Hát ugye nagyon szerencsétlenül jött ki ez a sérülés, mert ugye nekem csak egy protrúzió volt a sportkorongban, ami nem zavart annyira az edzésekben, fájdalmat okozott, ez 2019 óta, és aztán sajnos ez így, amikor egy sér így kipukkad, vagy nem tudom, hogyan nevezzem, és egy hónappal az olimpia előtt ez a kitüremkedés, ez megduplázódott, és ezért volt nagyon szerencsétlen az időzítés, mert ott már, igen, elmentem egy orvoshoz, és mondták, hogy ez biztos, hogy meg kell műteni, de ugye, hogyha megműtenek az olimpia előtt egy hónappal, akkor biztos, hogy nem tudok ott versenyezni, és azt mondták, hogy próbáljam meg, ami utólag nem biztos, hogy jó döntés volt, de ha gyenge szél van, akkor esetleg tényleg összejöhetett volna egy érem, de ugye ez már ott eldőlt, és sajnos nagyon rossz, na, rossz volt az időzítése az egésznek.
De amikor vége lett az olimpia, érthetően csalódott voltál, gondolom, de utána viszont úgy voltál vele, hogy jó, akkor nézzünk előre, és akkor az esetleg már egy motiváció a következő olimpiára, hogy akkor már egy sérülésmentesebb felkészülés után Los Angelesben már ennél sokkal jobban tud szerepelni.
Nagyon sok nehézség így egymásra rakódott az olimpia alatt, meg után. Igen, elhatároztam, hogy szeretnék felállni ebből a sérülésből, amit egyébként sok ember megkérdőjelezett, hogy ez okos-e, meg lehetséges-e, és én sem tudtam, hogy hova tudok visszaérni, mert ez egy nagyon nagy sérülés.
Tehát okos-e tovább versenyezni?
Igen, és nem is tudtam a válaszokat, azt sem tudtam, hogy mit jelent ez a sérülés, nem tudtam, hogy mit jelent felállni belőle, fel lehet állni belőle, és erre mind választ kellett találni. Az olimpia alatt én még nem értettem, hogy milyen sérülésem van. Mondtak nekem az orvosok néhány dolgot, de még nem értettem, mert utána egy hónapig az olimpia után rászántam 3 hetet, hogy utána járjak, hogy mi ez a sérülés, föl lehet állni belőle, lehet-e sportolni, mivel jár ez majd az én életemben, és utána meg kellett találnom olyan szakembereket, akik tudnak segíteni felállni egy ilyen műtétből, az én sportomra levetítve, és ez szóval, hogy nem voltak ott a válaszok a kezemben, nem tudtam, hogy mi lehetséges, de nem szerettem volna a karrieremet ott befejezni ezen a mélyponton, ebben biztos voltam. És ugye erre még rájött egy réteg, hogy az edzőm hát ilyen elég csúnya keretek között ott hagyott, a hátam mögött dílelt le, hogy egy másik csapathoz elment edzősködni, és nekem az egyik legnagyobb félelemem az volt, hogy így egyedül fognak hagyni ebben, és most már pozitívan tudok visszatekinteni rá, de az ott egy, szóval így realizálódott bennem, hogy itt még mindig, ha én nem veszem fel a telefont, és kezdek el kutakodni, meg érdeklődni, akkor maradok abban a helyzetben, amiben vagyok. a családom nagyon támogató volt, a barátaim nagyon támogatók voltak, viszont azok a szakemberek, akikkel abban a pillanatban körül voltam véve, és akiknek az lett volna a felelőssége, hogy engem segítsenek, azok mind cserben hagytak, és magamnak köszönhetem, hogy ma itt ülök, és azt mondhatom, hogy végre, ugye 2024. szeptemberében volt a műtétem, és az elmúlt hónapban kezdtem el azt érezni, hogy úgy tudok versenyezni fizikailag, hogy most már csak arra fókuszálok, hogy gyors legyen a hajó, milyen taktikai és milyen stratégiai döntéseket hozok.
A legnagyobb sportolókra mindig azt mondják, hogy nem az a nagy dolog, hogy a sikereket megtarts, hanem hogy amikor mély ponton vagy, akkor azon hogy tudsz túllendülni. 2024. szeptemberében akkor arról beszélünk, hogy készült egy kockázatos műtétre, amiről talán te sem tudtad, hogy mi lesz utána. Az edződ nem bízott benned, és ott álltál, hogy magadra számíthatsz. Milyen volt a műtét? Olyan, amilyennek elképzelted, vagy a rehabilitáció nehezebb volt, vagy ott lelkileg mind mentél át? Tudom, hogy sosem könnyű.
A műtét az elkerülhetetlen volt, amit én próbáltam elkerülni, de nagyon sok szakemberrel, sebésszel, meg sportban dolgozó gyógytornászokkal beszélve tudatosult bennem, hogy csak az az egy út van, hogy meg kell műteni. Nem is a sport miatt, de így, hogy a mindennapokban fel tudjak épülni, és élni tudjak. Tényleg nem tudtam, hogy mire számítsak sem a műtéttel kapcsolatban, sem a rehabilitációval kapcsolatban. Nagyon nehéz volt, de mivel elhatároztam, hogy fel szeretnék állni belőle, és az elején ugye az motivált, hogy újra le tudjak ülni reggelizni, meg újra el tudjak menni edzeni, meg hogy tényleg egy épp ember legyek újra, ez motivált az elején, és egy nagyon jó gyógytornászhoz kerültem Budapesten, Budai Nikoletthez, és neki a hozzáállása emberileg is, meg professzionálisan is, nagyon jó szakember, ő tényleg egy olyan környezetet tudott ott megteremteni nekem az edzéseken, mert 3 hónapon keresztül heti 5-ször jártam be hozzá, és 2 óráig edzettünk, ami tök unalmas, meg nehéz. De tényleg egy olyan környezetet tudott ott ő biztosítani nekem, ahol nem éreztem azt, hogy sietnem kell, nem éreztem nyomást. Abban a tempóban haladtunk, amiben én tudtam, és ha bármit éreztem, amitől esetleg kicsit megijedtem, akkor azt rögtön el tudtam magyarázni, és ez tényleg egy olyan bizalmi kapcsolatot alakított ki közte és köztem, amiben én tudtam fejlődni, és tényleg nem voltak nagy buktatók ezen a rehabilitációs úton, és ez nekem a mai napig nagyon fontos, hogy ő ott van, a mai napig heti 2-3 edzés küld nekem, ami kifejezetten gyógytorna edzés, amiket csinálok. Úgyhogy egyáltalán nem az a helyzet, hogy most már elfelejtettem, hogy műtét volt, és nem kell vele foglalkozni ezzel a sérüléssel, ezzel életem végéig foglalkozni kell, de nagyon örülök, hogy rátaláltam a Nikire, az, hogy rátaláltam a mostani erőnléti edzőmre, meg a vitorlás edzőmre, és ez mind nagyon nehéz volt, és nekem kellett őket megtalálni, és ugye ez a legnagyobb kihívás, hogy ezek a szakemberek ott legyenek, mert tudtam azt is, hogyha nincsenek ott ezek a szakemberek, akikben bízni tudok, 1, 2 értik azt, hogy az a célunk, hogy a világon a legjobb legyek, akkor nem is álltam volna bele ebbe az olimpiai felkészülésbe.
Milyen időszakról beszélünk, amíg kezdted érezni, hogy már nem fáj, kezdted azt érezni, hogy a mindennapi életben már zavartalan a mozgás, és mennyi idő kellett ahhoz, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy jó, most már akkor hajóba is ülsz.
Igazából megműtöttek, és már rögtön jobb volt, ugye a fájdalom. Ezt mondták is, hogy erre kell számítani, hogy utána ez az ideg fájdalom, ez nem lesz ott, és tényleg ezt rögtön éreztem. És a műtét után minden nap egyre jobban lettem. Tényleg rengeteg munka volt benne, de ez elég motiváló volt, hogy tudtam végre előre haladni, és nem visszafele. A hajóba meg januárban ültem vissza, de az egy nagyon fura élmény volt. Akkor is ott volt velem a Niki, a gyógytornászom. Tényleg az volt, hogy beültem, és fél óráig vitorláztam körbe-körbe, de semmi, szóval nem mozoghattam úgy, ahogy én hozzá vagyok szokva. Ez kontrollálva volt, hogy mit csináltam, meg hogyan terhelünk vissza a hajóban, úgyhogy...
Ezt gondolom, mit volt a Balatonon?
Nem, ez Lanzarotén volt, mert az is nagyon fontos volt, hogy meleg időben kellett ezt csinálni, mert a hideg az az izmoknak. Szóval nem lehetett itt a Balatonon januárban vízre menni. És aztán, amikor először vízre mentem, a gyógytornászom Niki elég sírta magát, de én még nem éreztem ezt, hogy visszatértem. Nekem nem volt meg ez az érzés, és ez tök fura, mert a mai napig nem érzem, vagyis hát nincs ez a pillanat szerintem, amikor azt lehet, hogyha megnyerek egy nagy versenyt, egy nagy világversenyt, akkor ezt fogom érezni, de ezt én egy kicsit vártam, hogy majd lesz az a pillanat, amikor így, na, visszatértem a nullára, vagy nem tudom, vagy oda, ahova szeretnék visszatértem. Ez egy ilyen tök lassú folyamat volt, és rengeteget kellett közben így tanulnom, vagy hogy újraértékelnem a dolgokat, mert volt egy elképzelés a fejemben, hogy mi lesz, de egyáltalán nem az történt, meg nem olyan tempóban, meg az érzelmi vonzata a sérülésnek az sokkal később jött, mint a fizikai, és kura volt ezt az egészet átélni, de annyit tudok mondani, hogy tényleg az nagyon pozitív, akikkel most körül vagyok véve, az egy olyan csapat, akiről mindig is álmodtam, meg olyan emberek, és nem csak szakmailag, hanem emberileg is tényleg.
Teniszezőktől hallom ezt, hogy egyéni sportolók, és akkor mindent neki kell szerveznie, és szerintem te is ez a típus vagy, hogy csak magadban bízhatsz, és akkor ez egy felszabadultságot adhat, hogy most tényleg akkor egy olyan csapat támogat téged, ami korábban mondjuk nem állt melletted, és én erre gondolok, hogy egyszerűen nem tudod még talán elengedni magad, és nem akarod elhinni, hogy itt most minden kerek, és lehet, hogy például jön egy májusi Európa-bajnokság, egy jó eredmény, és ott valami majd úgy felszakad benned, és akkor jön el ez az eufória, amit mondasz, hogy még hiányolod, hogy nem jött vissza, nem? Tehát lehet, hogy így le kéne lazulnod, vagy elhinned, hogy okay, most már csak jó történik veled.
Igen, hát az edzőmmel is.
Ő egy olasz edző, ugye? Igen. Fabrizio Lazzarini, akivel most írtál alá hosszú távú szerződést. Igen. Azért nem korábban, mert még vártatok, hogy működik ez a dolog? Mi nem voltatok ebben biztosak?
Ugye én a tavalyi évet nem vele csináltam végig, és nagy kételyeim voltak még a tavalyi szezon végén, hogy meg tudom-e találni azt az edzőt, akire azt mondom, hogy veled végigcsinálom. Mert nekem tényleg ez ennyire fontos, hogy ha nem találok egy ilyen edzőt, tényleg ez olyan áldozatokkal jár, meg a sérülés után annyi energiába kerül, hogy még mindig visszaépítsük ezt az egész történetet, hogy nem tudtam volna egy olyan edzővel ezt végigcsinálni, aki nem érzem azt, hogy ő ezt szeretné csinálni, ő bízik bennem, ő bízik, hogy el tudjuk érni az eredményeket, és ő is arra törekszik, hogy a lehető legjobb programot rakjuk össze. Ez nekem hihetetlenül fontos volt. És aztán tényleg egy ilyen kicsit reménytelen helyzetben éreztem magamat tavaly augusztusban, mert én megkerestem már a világon az összes edzőt. A műtétem után ugye 3 hónapig még nem nagyon tudtam rendes életet élni, és azt arra szenteltem, hogy szakembereket keressek az egész világon, akire tudok gondolni, akkor felhívtam őket, akkor interjúztattam az edzőket, és tényleg mindenkit megkerestem. És sajnos a volt edzőm is nagyon rossz pillanatban közölte velem az újságot, hogy ő nem akar velem tovább dolgozni, mert későn volt, és addigra már a top edzőknek a világon szerződése volt. És ezért nem találtam, kerestem, és aztán ugye eljött a 2025-ös versenyszezon, ahol valakivel el kellett kezdenem csinálni, és aztán egy brazil edzővel csináltam végig a szezon, de rajta nem éreztem azt, hogy vele ezt olyan szinten, ahogy én szeretném, tudjuk csinálni. És az év végén még mindig nem tudtam, hogy egyáltalán kit keressek meg. Nem tudtam olyan személyre gondolni, és aztán a Fabri igazából ő nyitott felém. Én tudtam róla, de nem tudtam a helyzetét, nem tudtam, hogy akivel dolgozott, milyen szerződése volt, vagy hogy ő milyen irányba halad. Elkezdtem vele beszélni, nagyon meglepett, és olyan személyisége van, meg ő is annyira törekszik a csúcs teljesítményre, hogy
egymásra találtatok.
Igen, és aztán elkezdtünk együtt dolgozni. Októberben az is nagyon jól működött, és aztán megbeszéltük, hogy oké, akkor vágjunk bele.
Amikor edzőt kerestél, és interjúztattad őket, akkor elmondtad nekik, hogy itt vagy, egy nagyon komoly műtét, nagyon komoly rehabilitáció után, de te olimpiai bajnok szeretnél lenni? Tehát ezt így elmondtad, hogy ilyen edzőt keresel, aki ebben téged támogat?
Igen, meg összeírtam egy dokumentumot, amiben összegeztem, hogy ez a múlt, ezt szeretném, ezek az erősségeim, gyengeségeim, szóval összeraktam én egy kétoldalas dokumentumot, amiben összegeztem a helyzetet, összegeztem a céljaimat, összegeztem, hogy milyen edzőt szeretnék.
Fabrícióval milyen az együttműködés? Ugye ő olasz. Ő van itt Magyarországon, vagy te mész ki hozzá, vagy külföldön készültök, illetve mitől passzoltok ennyire a szakmai tudása mellé? Gondolom, egy olyan emberi tényező is bejön, hogy esetleg téged támogassa, esetleg egy mentális segítség, így tudom elképzelni. Szóval, hogy mi a ti titkotok?
Még egyébként szoktjuk egymást. Ő a Gardatónál él. Ugye októberben kezdtük el a közös munkát, és ugye nekem a párom ausztrál, ezért én szeretnék télen kimenni Ausztráliába, hogy azért tudjak vele is időt tölteni, és az egy bónusz, hogy ott nagyon jó körülmények között lehet télen felkészülni. És aztán, hát már ez is egy nagyon pozitív dolog volt a Fabrival kapcsolatban, hogy kijött oda 2,5 hónapra, kireptette a családját karácsonyozni, és akkor ez azért adott nekem egy olyan visszajelzést, hogy ő, és ezt tényleg én ebben hiszek, hogy ezt úgy tudja csak valaki csinálni, egy edző, hogyha mindent alárendel az életében, ennek a célnak alárendeli, hogy mi olimpiai aranyérmet szeretnénk közösen nyerni. Szóval ez egy óriási pozitívum vele kapcsolatban. A másik meg, hogy ami nagyon meglepett, és nem láttam más edzőtől, hogy ő ide vezetett a Gardatótól Magyarországra, oda ment a szövetségbe, találkozott mindenkivel, bemutatkozott, ott már rögtön kialakult egy ilyen személyes kapcsolat, ismerik az arcát, és ezt a terhet is így látta, hogy nekem segítség, ha leveszi a vállamról, hogy tudom én szállásokat foglalni, repjegyeket intézni, logisztikát, az, hogy a busz ugye az utánfutóval viszi a hajókat, meg az ő edzőmotorosát, az hogyan, hova, mikor kell menni, és ő mindenhova elvezet, és az előző edzőim ilyen szempontból egyáltalán nem fették le a terhet a vállamról.
Neked kellett vezetni?
Vagy sofőrt intézni, hogyha messzebb kellett menni, és ő az első pillanattól kezdve, ő ezt ilyen természetesen kezelte, hogy ez az ő dolga, ő ezt intézi, ha valamilyen terhet le tud venni a vállamról, azt leveszi, és ez is egy nagyon pozitív dolog volt számomra, hogy idejött Magyarországra, velem is idejött tárgyalni, utána, amikor eldöntöttük, hogy megpróbáljuk a közös munkát, akkor találkozott mindenkivel a szövetségben, és ez szerintem egy tök fontos dolog, de sokan nem veszik a fáradtságot, hogy ezt megtegyék.
Akkor, ha jól értem, most minden adott ahhoz, hogy szinte csak a versenyzésre koncentrálj. Azt olvasom, hogy a 2025-ös év, akkor még azért a rehabilitáció, hogy a régi önmagad megtalálására volt megcélozva, és akkor 2026-tól most már el lehet kezdeni tényleg a vitorlázásra és az eredményekre rámenni. 2026-ban volt 2 Grand Slam verseny, amin indultál, ugye Majorkán betegség miatt fel kellett adni, és ahogy említetted az előbb, hogy neked például az izmaidnak még fontosabb, hogy meleg legyen, és legalábbis ne fáz, úgyhogy gondolom, hogy ezért is volt extrém körülmény Majorkán. Tehát mindenkit megviselt, vagy több versenyző is feladta, de akkor neked gondolom, hogy ez is a szemed előtt kellett, hogy lebegjen, hogy egészségügyileg hogyan fejezed be azt a versenyt.
Igen, így fizikálisan egyébként bírtam volna, de lebetegedtem 3 nappal a verseny előtt, ami hát igazából a verseny előtti napon volt a csúcson, és akkor éreztem a legrosszabbul magamat. És én már versenyeztem betegen, de sajnos pont Majorkán 8 órát voltunk az első 3 nap vizen, és 13 fok volt, és alig tudtak futamokat rendezni, ami nagyon megterhelő. És ugye nem tudtam regenerálódni, mert elmentem otthonról reggel 9-kor, hazaértem este 7-kor, és akkor vacsorát főzni, levezetni. Nem, egyszerűen nem tudtam regenerálódni, és egyre rosszabbul lettem, és ez a megfázás lement a tüdőmre, és aztán az orvos mondta, hogy ne fejezzem be a versenyt, mert nagyon csúnyán köhögtem, és akkor egyébként az egyik versenytársam megkérdezte, hogy biztos, hogy versenyezned kéne, és akkor elgondolkoztam, hogy lehet, hogy tényleg megkérdezem az orvost, és akkor ő mondta, hogy ne, és aztán egy antibiotikum kúrát elkezdtem, és szerencsére rendbe jöttem a franciaországi Grand Slamre.
Ami eredetileg nem volt betervezve ugye a programba, de azért, mert Majorka nem úgy sikerült, hogy szeretted volna, azért elindultál a franciaországi versenyen?
Azért változtattunk a programon, mert ugye most az Európa-bajnokság következik, az a következő verseny, ami az egyik fő versenye az évnek, és azt éreztem, hogy ugye Pálmán betegen versenyeztem, és nem tudtam befejezni, ezért kiestek futamok, és azt éreztem, hogy kell még a, ugye még most rázódok vissza az elit mezőnybe, és éreztem Pálmán, hogy még kell a tapasztalat, hogy tényleg hogyan helyezkedjek a rajtvonalon ebben a mezőnyben, hogyan hozom a döntéseket, és ez tökre beigazolódott egyébként Franciaországban, hogy ez nekem kellett, mert ott is még azt éreztem, hogy még keresgélem a helyemet, még próbálom visszahozni, persze, hogy megvannak a fejemben azok a rutinok, vagy azok a sémák, amik alapján én hozom a döntéseket a versenyeken, de ezt újra meg kell érezni, ezt újra rá kell találni, hogy nyomás alatt hogyan ott van az egész mezőny, és tényleg olyan sűrű, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan helyezkedsz, mikor, hogyan döntesz, és ezt még tökre éreztem Franciaországban, hogy ez kellett, hogy erre újra ráérezzek.
Ez egyébként hogyan néz ki, tehát a vízen vagy, ő mennyit lát a ti versenyetekből, és mondjuk két futam között mit tudtok megbeszélni? Stratégiát, taktikát, tehát mi az ő szerepe?
Ugye az edző, az kint van velünk a vízen egy edzőmotorossal, és versenyeken is ő húz ki a pályára, általában vontázunk a pályára, és ugye az edzéseken ő nagyon sokat beleszól a technikába, ő állítja össze az edzéseknek a struktúráját, persze én is beleszólok, de ez neki a felelőssége, és aztán a versenyen meg átbeszéljük, amikor kiérkezünk a pályára, így a stratégiát, hogy ő mit lát, meg én mit látok, de aztán az én felelősségem, hogy én a futamban, tudom én, hol rajtolok, merre megyek, szóval, hogy én rakom össze, úgymond a futamot, és aztán, amiután befutunk, ott tudunk váltani pár szót arról, hogy látott valamit kívülről, hogy esetleg volt olyan, amit jobban tudtam volna csinálni, de általában én már rögtön tudom, hogy mit hibáztam el, meg azt is, hogy miért. Hogyha esetleg nem tudom, hogy miért, akkor rákérdezek, és akkor ott tud segíteni, de ott is inkább nekem egy edzőtől arra van szükségem, hogy ő is mérje meg a pályán az áramlást, mérje meg a szelet, és akkor ezeket az információkat elmondja nekem, és akkor nekem az segít a stratégiát felépíteni.
A Franciaországban szerzett bronzérmed, az azt igazolja vissza, hogy jó úton jártok, benned van az eredmény, és ez esetleg önbizalmat ad a május 15-én kezdődő horvátországi Európa-bajnokságra?
Azt éreztem a verseny végén, hogy jó, hogy meglett a bronzérem, de még sok mindenen kell. Szóval, hogy így csiszolgatnom kell még a dolgokat, a döntéshozatalomat. Annak örültem, hogy bekerültem egy olyan pozícióban az éremfutamba, amiből még lehetett bronzérem is, hogyha teljesítek az utolsó napon, és ebben azt gondolom, hogy nagyon erős vagyok, hogy nyomás alatt jól tudok teljesíteni az éremfutamokon, és tökre örültem annak, hogy ez most is összejött. Igazából én ott érzem magamat a legkomfortosabban, mert az éremfutamokon ugye csak a legjobb 10 indul el, és ott több kontrollod van, mint egy mezőny, ahol ott van 50 ember a pályán. Ott nem tudod kontrollálni, hogy te ott vagy a bal oldalon, és a mezőny másik oldala, akik ott vannak a jobb oldalon, hogy azokkal mi történik, meg milyen szélfordulókba állnak bele, úgyhogy szeretem az éremfutamokat, mert ott sokkal jobban tudod kontrollálni azt, hogyha esetleg nem jó a stratégiát, akkor utána még vissza tudsz igazítani. És ez egy tök jó tapasztalat volt, hogy ez még mindig ott van, ezzel nem kell úgymond annyira foglalkoznom, hanem a rendes futamokon, amin ott van az egész mezőny, ott kell tényleg így csiszolni a döntésémet, meg az, hogy hogyan pozícionálom magamat a mezőnyben.
Szeretsz előre jósolni, ígérni, vagy csak arról beszéljünk, hogy az Európa-bajnokságon mivel lennél elégedett?
Én nem szeretek előre jósolni, de azt érzem igazából most ezután, a két verseny után, hogy jövögetek vissza, benne vagyunk még ebben a folyamatban az edzőmmel, hogy kitapasztaljuk egymást, meg kitapasztaljuk azt, hogy kinek mi a feladata egy versenyen, meg hogyan rakjuk össze a stratégiát, és én eléggé bízom abban, hogy fogok megint versenyeket nyerni, csak nem tudom, igazából nem tudom, hogy mikor lehet, az is lehet, hogy most, de az is lehet, hogy csak egy év múlva érek el oda, hogy összerakom az egészet a fejemben, és utána ugye kivitelezni tudom azt a stratégiát, meg azokat az elképzeléseket, lehet, mert az is egy másik dolog, hogy megvan az elképzelés a fejedben, de utána meg nem tudod kivitelezni, mert nincs ott a sebességed, vagy nem tudsz elrajtolni úgy, ahogy kell, és nem tudom, hogy mikor fogok oda visszaérni.
Az EB-ig hátralévő időben vár-e rád verseny, vagy hol készültök fel, tehát hogy néz ki az addig következő időszak?
Splitben lesz az Európa-bajnokság, holnap utazom oda, elindulok a horvát bajnokságon, és ott is ez az Európa-bajnokság kezdetéig az a cél, hogy csiszolgassam ezeket a dolgokat, edzéseken is úgy rajtoljak el, ahogy a versenyen szeretnék, és utána fókuszáljak. Tényleg azt éreztem, hogy az első szakasz ugye az nekünk egy krajt szakasz a futamokon, és hogy ott hogyan pozícionálom magamat a mezőnyhöz képest, nekem most ez a legfontosabb dolog.
Ahogy néztem a franciaországi versenyt, amerikai győzelem született, az ezüstérmes lány ír volt. A mezőnyről mit mondhatunk, tehát az európai vitorlázás mennyire a top kategória, és kik befolyásolják esetleg majd még az olimpián a mezőnyt?
Így az olimpiai vitorlázásnak egyértelműen a Európa közepe. Az én mezőnyömben most van egy kicsi váltás, ugye az olimpiai bajnok Marit Baumeister, a holland lány, aki az elmúlt 4 olimpián érmes volt, ő most abba hagyta. Az ezüstérmes is a dán versenyző, most elment szülni, úgyhogy ő is kiesett, úgyhogy a kettő legnagyobb játékos most nincs ott, viszont az amerikai meg az ír lány is mindketten fiatalabbak, úgyhogy most azt látom, hogy talán kezd áttörni egy fiatalabb generáció, de azt érzem, hogy nekem most jó helyzetem van a mezőnyben, rengeteg tapasztalatom van, és jó edzőm, úgyhogy tudunk építkezni.
Fájdalmad nincs is?
Nincs, azért menedzselni kell, mert be tudnak feszülni az izmaim a derekam körül, még mindig lehet javítani az állóképességemen, meg az erőnlétemen, úgyhogy ezt még folyamatosan építjük felfele, de egyértelműen jobb helyzetben vagyok, mint 2024 tavaszán, szóval nem is azt mondom,
az olimpia előtt?
Igen. Sokkal jobb helyzetben vagyok fizikálisan, meg sokkal jobb helyzetben vagyok így csapatügyileg, mert olyan professzionális inputot tudnak nekem adni mindenki, ami nem hiszem, hogy bele fog megint vezetni minket egy ilyen vakvágányba.
Mit kívánjunk neked az Európa-bajnokságra?
Sok szerencsét, ezt szoktam a családomnak is mondani, és sok szerencsét, ezt okay.
A jövő hét pénteken Splitben kezdődő vitorlázó Európa-bajnoksággal kapcsolatban az Ilka 6-os hajóosztályban induló Érdi Máriával, világ és Európa-bajnok vitorlázónkkal Szabó Szilvia beszélgetett.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Vasárnap tisztújító közgyűlés lesz a judósoknál, Négyen vannak azok, akik indulnak az elnöki posztért, most ezt a négy jelöltet mutatjuk be.
28 év után távozik a Cselgáncs Szövetség éléről az elnök Tóth László. Négyen pályáznak a helyére, döntés a vasárnapi közgyűlésen. Most alfabetikus sorrendben mutatjuk be a jelölteket. Balogh Leventétől Tóth Béla kollégám azt kérdezte, hogy sikeres üzletemberként és tévéműsorok szereplőjeként mi motiválta, hogy induljon az elnöki pozícióért?
Ugye 6 éves korom ott a judó határozta meg nagyjából az életemet. Mindig elmondom és mindenhol elmondtam, hogy a sikereimnek a több mint az 50%-át küzdősportnak és ezen belül is a Cselgáncsnak köszönhetem. Úgyhogy úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt ne csak mondjam, hanem tegyek is valamit a magyar Cselgáncs sportért. Most, hogy megüresedett ez a poszt, és úgy gondolom, hogy aztánra lehetek annak a sportágnak, amit meghatározta nem csak az életemet, hanem a sikereimet is.
Ugye a bemutatkozásában szerepel is, hogy a KSC judó szakosztályában kezdett el sportolni, volt junior magyar bajnok, a BHSC-ben is sportolt, judózott, tehát kötődik azért a sportághoz. Mit adott önnek a Cselgáncs a judó sport?
Tehát engem a hitelességet, a kitartást, a bátorságot hinni kell magunkban, hogyha megfelelő tudással rendelkezünk, akkor az sokkal segít ahhoz, hogy eredményes versenyzőkké váljunk. Ugye két bajta küzdő sportoló van, valaki kikap és szögre akasztja kimondót és abbahagyja a sportot, és valaki megtanul a hibáiból, és még többet, mert sikeresebben legyen. Úgyhogy én egy párhuzamot érzek a Cselgáncs és a üzleti élet között. Hogy az üzleti életben is hitelesnek kell lenni, azt kell kommunikálni, amit vagyunk. És nekem a Cselgáncs egy nagyon nagy példa arra, hogy hófehér kimondom meg a fekete őt, az csak azzal az ember rendelkezhet vele, ki annak a tudásnak a birtokában.
Mennyire követte egyébként nyomon az elnökség eddigi munkáját, mi a véleménye arról a nagyjából 28 esztendőről, ami során ugye Tóth László volt az elnök?
Kisebb-nagyobb megszakításokkal azért egy pár szót voltam a Cselgáncs közelébe. Klubokat, azokat többször is, meg versenyeket támogattam. Kecskeméti klubot azt anyagilag is, de még a kabajklama sportágat is vállalkozó lettem, akkor budapesti honvédot is, úgyhogy nagyon nem távolodtam el soha a sportáktól. Ettől azt gondolom, hogy annyira én nem láttam bele mindennapi munkájába a Tóth úrnak, de én azt gondolom, hogy jó végezte a dolgát, és egyébként ő is egy nagy kvalitású Cselgáncs. És azon volt, aki egy komoly üzletemberé avanzsárt, úgyhogy megtámadni soha nem támadtam volna meg a pozíciót, de így, hogy megüresedett a poszt, így elérkezett, megláttam az időt, hogy jelentkezzek rá.
Az elnöki pályázatában hangsúlyozza is, hogy a küzdősport milyen fontossággal bír egyébként a fiatalok számára is, és a judó népszerűsítését is mindenképpen kellene minél inkább növelni ugye a fiatalok körében. Hogyan lehetne elérni, hogy a sportág tömegbázisa az nőjön, és minél több fiatal menjen le egyébként a tatamira?
Én meglátásom szerint nagyon sok fiatal ment a Cselgáncshoz miattam. Ugye tavaly évben 15 ezer, idei évben is 10-25 ezer diáknak tartok edukációs előadást, ahol kihangsúlyozom a küzdősport fontosságát, és ezen belül a judóét is. Azt gondolom, hogy elnökként egy jó példát mutathatok a fiataloknak arra, hogy ezt a sportágat választják. És hogy mint média szereplő, az ismertségem is szerintem hozzájárulhat ahhoz, hogy még sikeresebb legyen a sportág. Ugye marketing, márkaépítő, nem tehetségem, de abban is azért bizonyítottam már a piacon, bizonyítottam az életben. És azt gondolom, hogy gazdaságilag, marketing szempontból és média szempontból is hasznos elnök lehetnek a sportágban.
Több reformot szeretnék behozni a szövetség munkáját tekintve, ez most egy idézet a pályázatából. Itt konkrétan milyen újításokra gondol, milyen reformokat eszközölne a szövetség munkájában?
Én azt gondolom, hogy egy szövetség az hasonlóképpen kell működnie, mint egy gazdasági társaságnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a marketingen kellene javítani. Nem tudom jelenleg, hogy mi a szerkezete pontosan a Cselgáncs Szövetségnek és a Szonyépőkről, de én azt gondolom, hogy az is megkíván egy kis megújítást, megújulást. Kicsit utána néztem a utána érdeklőknek egyébként, én azt gondolom, hogy a jelenlegi ők, akik az elnök alatt vannak, ők maximálisan megfelelnek annak a kritériumnak, hogy együtt végre tudjunk hajtani reformokat, és az ő munkájukra egyébként továbbra is számítanék.
Ezekkel a szakemberekkel egyeztetett már? Tehát volt valamilyen kommunikáció ön és a szakemberek között, akiket említett?
Hát a főtitkára volt, meg tagokkal is volt egyeztetésem, mert ugye ez nem magamtól jelentkeztem erre a posztra, hanem ugye nagyon sok klub felkért, megkeresett és felkértek rá, hogy esetleg nem vállalnám el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyúzó társadalomat a családomnak tekintem, és azok a klubvezetők, edzők, akik megkerestek, azok egy idővel fontos szerepet töltöttek be az életembe. Én nem tudok segíteni nekik, vagy a sportágnak, de ezzel örülök, mert legköszönöm.
Gazdaságilag, valamint infrastruktúra szintjén milyennek tartja a magyar dzsúdósportnak a jelenlegi helyzetét, tehát kellene még bármiben fejleszteni, vagy adott esetben veszélyben érzi-e a Magyar Dzsúdószövetségnek a gazdasági helyzetét?
Hát erre az nem tudok nyilatkozni, nem tudom, milyen a gazdasági helyzete, majd most kezdtek a beszámolók, és látni fogom. Azt tudom, hogy államtól milyen támogatás kap a sportág, ugye olimpiai sportág, azért pont szerző sportág, azért minden az eredményekre mindenképpen szeretnék javítani. Szeretném, hogyha a szakmai munkát még hatékonyabban, összefogottabban tudnánk alakítani, és egyre több jó gyújtókát kinevelni a jövőre vonatkoztatva.
Ugye itt most már rátérve erre a sportszakmai részére, ugye Tbilisiben volt most az Európa-bajnokság idén tavasszal, ott Özbas Szofi révén egy aranyérmet szerzett a magyar küldöttség, valamint volt egy pontszerző helye Pupréka nyomán a magyar csapatnak, és ha ránézünk a legutóbbi olimpiára Párizsban, a 7 résztvevő közül egy ért el pontszerző helyezést Pupréka, tehát ebben mindenképpen szeretne mondjuk Los Angelesre tekintve most már előrelépést elérni.
Hát abszolút, de a 2 év az nem egy nagy időtáv, de 2 év múlva abból kell főzni szerintem, amink van. Itt én abban hiszek, hogy az utánfutlás nevelést kell. Tehát a cselgácsok népszerűbbé kell tenni, a gyerekek és a szülők szemében, és én szerintem egy nagyon jó megoldás vagyok erre, hiszen nagyon sok gyerek példaképként tekint rám, főleg gazdaságilag, sport szempontjából is szerintem, mert mindig azzal például azok, hogy egy küzdő sportoló voltam, és hogy milyen fontos az üzleti életben. Úgyhogy szerintem össze lehet egyeztetni, és össze lehet hangolni a pénzsportot a megfelelő tüksége, vagy a megfelelő szaknának a megszerzésével, ne az döntse el, hogy egy fiatal az pénzsportoló lesz, vagy gazdasági szereplő, virágkényszerű, hanem a saját döntésed. És ugye hiszek abban, hogy ezt egymás mellett meg lehet oldani, de hosszú távon én azt gondolom, hogy a 9-14 éves korosztályból kell elkezdeni képítkezni újra, hogy a 6 év múlvani olimpián már komolyabb eredményeket érjünk el.
Ez tiszta sor, és ebből indulva, tehát az üzleti életből hozott képességei, akkor azok sokat nyomhatnak alatba a szövetség élén is. Mik egyébként ezek a képességek, tudások, amiket az üzleti életből hozva tudná a Magyar Dzsúdó Szövetség élén is kamatoztatni?
Hát üzleti mátrixrendszerbe gondolkozok, nagyon fontos a hatékonyság. Hát minden, ami az üzleti életbe nekem segítette a munkámat, azt ugyanúgy hasznosítanám a sportba is, a sportágban is. Stratégia, ahogy elmondtam, a hitelesség, megfelelő állománynak a kialakítása, akiből ki lehet alakítani egy jó, úgy mondjam, készletet, ahhoz, hogy a jövőben tudjuk táplálkozni a fiatalokból és a megszerzett tudásból. Úgyhogy én mindenképpen hiszek abban, hogy amit kommunikálunk, azt annak a tudását birtokolnunk kell. Én azt gondolom, hogy gazdaságilag, üzletileg, marketing, politikai szempontból nagyon sokat hozzá tudok tenni a sportákhoz. Hát valamint azért ne felejtsük el, hogy egy ismert üzletember vagyok ma Magyarországon, és nagyjából majdnem minden területen bejárásom van. Tehát azért politikailag is együtt kell dolgoznunk az adott politikai vezetéssel, és erre nekem megvannak a lehetőségeim.
Ugye összesen önnel együtt 4 elnökjelölt van, május 10-én most vasárnap tartják majd az évi rendes tisztségválasztó közgyűlést is, ugye a Magyar Judo Szövetségnél. A riválisokkal beszélte volt bármilyen egyeztetés velük?
Tóth Krisztiánnal beszéltem, nagyon aranyos, szimpatikus fiatalember, sok sikert kívántam neki, mondtam neki, hogyha ő nyeri meg ezt a választást, akkor tanácsadói szinten szívesen adok továbbra is tanácsot, és segítek azokba a dolgokba, ahol esetleg elakadnak. Ha meg én érem meg a posztot, a többiekkel nem beszéltem, akkor megszámítok a szakmai munkájára a szövetség.
Milyennek érzi az esélyeit, tehát mire számít vasárnap?
Én azt mondtam mindenkinek, aki felkért, hogy én itt vagyok, most nyitott vagyok erre, hogy segítsek a sportágnak. Ha akarnak beleélni, akkor állok rendelkezésére a sportágnak. Ha nem, akkor se történik semmi, akkor is megy előre a sport, nem szűnik meg, de azért annyira én hallom, hogy nagyon nagy a verseny, de én nem akarok ilyen véres csatába részt venni, tehát semmihez poszthoz nem ragaszkodok. Elfogadom a testület döntését, ha akarnak, élnek a személyem adta lehetőségekkel, ha nem, akkor nem.
Sok sikert kívánunk Balogh Leventének is. Alfabetikus sorrendben a következő jelölt Csizmadia Zoltán. Vele Kreisz Bálint beszélgetett, és ugye neki több mint 30 éves szakmai múltja van. Az első kérdés úgy szólt, mit adott neki a sportág?
1983-ban 5 évesen kezdtem el judozni, azóta tulajdonképpen meghatározta az egész életemet. Voltam versenyző, legnagyobb sikeremet 2001-ben Párizsban értem el Európa-bajnokságon, a bronzérmet szereztem. Szerintem az azóta is az egyik legmeghatározóbb pillanat a életemnek. Később edzősködtem, voltam tanár, egyetemen tanítottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, illetve voltam judószövetségi tisztségviselő, sportágfejlesztő szakfőgyelőként, valamint szakosztályigazgató a Budapesti Honvéd Sportegyesület judó szakosztályában, és tudományos kutatómunkát is végeztem judó témakörben, a Pécsi Tudományi Egyetem egészségtudományi karán szereztem meg a PhD fokozatomat. Az egész életemet meghatározta ez a sport, és minden oldalról úgy gondolom körbejártam.
A legfrissebb tapasztalat talán a Budapesti Honvéd Sportegyesület judó szakosztályának az igazgatói pozíciója, amit 2017-től 2025-ig töltött be. Mi ennek a munkának a legnagyobb eredménye és a legfontosabb állomásai? 8 év azért elég hosszú idő, több mint 2 olimpiai ciklus lefedett. Hogyan nézett ki?
Én 2017-ben kerültem oda, és abszolút úgy képzeltem el, hogy egy jól működő rendszerbe kell foglalni a szakosztály működését, és olyan közösséget kell építeni, akik együtt tudnak dolgozni, és segítik egymás munkáját, mindenki a képességeinek és a motivációinak a legmegfelelőbb feladatokat kapja, és tulajdonképpen így sikerült eljutatni a Honvédot oda, hogy ma napokban, mai napjainkban most már a Magyar Judo legmeghatározóbb egyesülete, és nem csak úgy, hogy mindig van egy kiváló felnőtt nemzetközi versenyzője, hanem minden korosztályban az országos versenyeken tulajdonképpen a éremtáblázatok élén végeznek a korosztályos csapatai, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen csak egy közösségépítésre és rendszer szemléletű munkával lehetett elérni.
Hogyan nézett ki önben az a folyamat, ami alatt eljutott az elnök jelöltségig? Mennyit agyalt ezen a kérdésen, és mi a legfőbb motivációja abban, hogy beadta a pályázatát?
Azt kell mondjam, ez körülbelül 1/10 másodperc alatt dölt el bennem, amikor egy barátom fölhívott, hogy dr. Tóth László elnök úr már nem jelölteti magát az újabb ciklusra. Én akkor egyből azt mondtam gondolkodás nélkül, hogy akkor én megpályázom ezt a tisztséget. Én úgy gondolom, hogy az egész eddigi életem erről szólt, hogy erre felkészüljek, minden oldalról tapasztalatokat szereztem, és azt gondolom, hogy a judo sportágnak is jó, hogyha egy olyan ember vezeti, aki átlátja a különféle folyamatokat a tanfolyamos judótól egészen a tudományos munkáig.
Megnézve a pályázatát, a rövid és hosszú távú feladatok pont alatt nagyjából egy ilyen 15-20 különböző gondolatot lehet megtalálni az alapján, hogy mit tart fontosnak a következő évekre nézve. Mit gondol, hol tart jelenleg a magyar judó, és mik a legfontosabb dolgok, amin a következő években fontos lenne még tovább fejleszteni, vagy esetleg változtatni?
Úgy gondolom, hogy a magyar judosportágban számtalan kiváló szakember dolgozik, de talán nem megfelelő vezetés vitte őket előre eddig, és rengeteg konfliktus, ellenségeskedés, klikkesedés alakult ki a sportágban. Ez hosszú évek folyamata volt, mire oda jutottunk, hogy sokan már azt mondják, hogy nem szívesen vállalnak tisztséget a judószövetségben, mert annyi a háború és annyi az ellenségeskedés. Mindenképpen azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés és az emberek egymás felé fordítása lenne elsősorban a legfontosabb szempont, ebben pedig egy tiszta, átlátható működés kialakítása, mert nagyon sok emberrel beszéltem az utóbbi időben, és tulajdonképpen a támogatási források felhasználása nagyon sok esetben érthetetlen, nem átlátható, és az emberek nem tudják, hogy mire számítsanak, ezért inkább egymást tapossák idézőjelben, és azt gondolom, hogy egy átlátható, tiszta rendszer biztos, hogy mindenki számára nyugodtabb és kiszámíthatóbb lenne, ezáltal sokkal inkább tudnának egy irányba dolgozni, egymás segítve dolgozni.
A főbb célkitűzések első pontja a versenyző és utánpótlás fejlesztés. Mit gondol, hol tart a magyar judónak az utánpótlás állománya? Mennyien űzik ezt a sportágat, abból milyen arányban lesznek versenyzők, és ezt hova lehet továbbfejleszteni és eljutatni?
Megegyező mindenkinek a véleménye abban, hogy az utánpótlás egyre rosszabb helyzetben van, egyre kevesebb gyermek űzi a sportágat. Én azt gondolom, hogy természetesen az élversenyzők rangját meg kell hagyni a támogatási rendszerben, viszont az utánpótlás klubokat följebb kell emelni, és át kell alakítani a műhely támogatási, illetve az egyesületi rangsor rendszert, tehát nagyobb súlya kell bírni az utánpótlás klubok eredményeinek, természetesen meghagyva az egyéni nemzetközi eredmények rangját, de itt valahogy ezt a szakadékot át kell hidalni. Jelen pillanatban mondjuk 20-30 országos bajnoki utánpótlás országos bajnoki érem közelében nem ér annak a pontszámnak, amit mondjuk egy felnőtt Európa bajnoki 5. helyezés jelent. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképpen egyensúlyt kell teremteni.
A cságáncs megítélése ön szerint hol van az összes többi sportág között, mert a kommunikáció és PR tekintetében is tesz vállalásokat és kifejti a gondolatait, hogy érdemes lenne a közösségi médiában minél több emberhez eljutatni a sportágnak az üzenetét. Jelenleg ebben hol tart most a magyar cságáncs?
Hát szakemberekkel egyeztettem erről, és ugye én nem vagyok sem PR, sem média szakember, de sok emberrel egyeztettem, és tehát egybehangzó a vélemény, hogy itt is nagyon sok fejlődési lehetőség van. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan információ van a judósportággal kapcsolatban, amit meg lehetne osztani a nagyobb tömegekkel, mivel nem annyira ismerik Magyarországon a judót. Vannak ugye azok a sikersportágaink, amik elviszik a fókuszt, viszont a judóban annyi potenciális érték van, amit fel lehetne mutatni, amit prezentálni lehetne az emberek felé, hogy biztos, hogy sokat lehetne javítani ezáltal is a helyzetén, hogy a világban a judó az egyik legnépszerűbb, tehát az olimpiai sportágak közül talán az atlétikával és az úszással vetélkedik az igazolt versenyzők számának tekintetében. Én azt gondolom, hogy ha a világban ilyen jól tud működni ez a sportág, akkor Magyarországon is van még lehetőség a fejlődésre.
Már csak néhány nap van hátra a tisztújításig, amit vasárnap rendeznek majd. Hogyan néz ki a kampány ezen időszaka, hajrá? Miket csinál azért, hogy minél több támogatót nyerjen maga mellé és a saját ügye mellé?
Próbálok minden olyan szakemberhez eljutni, akit ismerek, ugye mivel lehet, hogy nem is 30, hanem talán már 40 éve vagyok a judóban, a judótársam nagyon nagy részét ismerem, a legtöbbjükkel fel is vettem a kapcsolatot személyesen és telefonon tudtam egyeztetni, és ezek az egyeztetések folyamatban vannak. Nagyon sokan mondanak el észrevételeket, problémákat, amiket be tudok építeni egyrészt a kampányomba, illetve majd remélhetőleg vasárnaptól a munkámban nagyon sok hasznos információval gazdagítom.
Ön az egyik a négy elnök jelöltnek, mennyire ismeri a három másik versenytársát? Itt azért mindenkinek több, illetve hosszú évtizedes múltja van a cságánccsal kapcsolatban. Ez mennyire fontos a sportágnak, hogy bármi is történik, és bárki is lesz majd vasárnap az elnök, olyan ember kerül abba a székbe, aki azért közelről ismeri a sportágat?
Igen, hát szerencsére mind a négyen kapcsolódunk valamilyen formában a sportághoz. Van, aki mondjuk versenyzőként volt eredményesebb, van, aki a sportág befejezési után üzletemberként lett nagyon sikeres, illetve van jelölt, aki pedig diplomáciai és jogi ismeretekkel rendelkezik nagyon magas szinten. Én nyilván nem szeretném minősíteni az elnök jelölt társaimat. Azt gondolom, hogy mindannyian kiváló emberek a saját területeken hatalmasat alkottak. Nem is annyira azt gondolom, hogy rólunk szól ez az egész, hanem arról, hogy a sportág minél jobban megismerjen minket, és a lehető legjobb döntést tudja hozni. Én biztos vagyok benne, hogyha esetleg engem választ a közgyűlés, akkor fel fogom kérni őket, hogy segítsék a munkámat. Nagy valószínűséggel egyikünknél sem lehet olyan nagyon mellé nyúlni, mert mindannyian felkészültek vagyunk, bár én azt gondolom, hogy az én életem tapasztalatai talán a legjelentősebbek ezen a területen, de természetesen mind a másik három jelöltnek is kiváló eredményeik vannak a saját területükön.
A pályázatában többször is írja, hogy önnek az életét meghatározta, és bármi történik, meg is fogja határozni ez a sportág, és hogy mennyire szereti magát a cselgáncsot. Az életében és a karrierjében mit jelentene az, hogyha a következő években ön lehetne ennek a honi szövetségnek az elnöke?
Én azt gondolom, hogy mindig szerettem alkotni és sikereket elérni és embereknek segíteni. Én azt gondolom, hogy az eddigi pályafutásom, szakmai életemnek a leglineárisabb folytatása lehetne, hogyha ezt tovább tudnám vinni, és mindenképpen csak tehát azért vállalom el, mert hiszek benne, hogy tudok tenni a magyar judóért, bár nagyon nagy feladatnak tűnik, nagyon komoly és következetes munkát fog igényelni, de hiszek benne, hogy be tudom bizonyítani, hogy ahogy eddig is általában sikeresen végeztem a munkámat, itt egy nagyobb fórumon fogok tudni teljesíteni.
Csizmadia Zoltánt hallották. A Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára alfabetikus sorrendben a harmadik jelölt Sulányi Péter. Tóth Béla kollégám azt kérdezte tőle elsőként, hogy honnan ered nála a judó szeretete.
A judó szeretete szerintem onnan ered, és akkor engedje meg, hogy egy kicsit elfogult legyek. A judót nem lehet nem szeretni. A judó egy csodálatos, logikus, nagyon szép elvekre épülő, nagyon szép szellemiséggel körülvett küzdősport, és bizony, ha az ember kapcsolatba kerül vele, akkor szerintem nagyon könnyű beleszeretni, és ez velem is így történt. Részt vettem egy pár edzésen, konkrétan egy kedves barátom elkezdett judozni, és mindig áradozott, hogy milyen csodálatos, és miket tanulnak, és akkor úgy éreztem, hogy milyen jó lenne ezt kipróbálni, és megkértem drága édesanyámat, hogy vigyen le engem is oda, ahova ez a barátom járt, és ekkor találkoztam először első mesteremmel, dr. Galla Ferenccel, Feri bácsival, és így kezdődött. Elkezdtem edzésre járni, és bizony nekem is nagyon, de nagyon tetszett, amiket tanultunk, amiket láttam, amiket megtapasztaltam, és úgy éreztem, hogy minél többet gyakorlok, minél többet tanulok, annál érdekesebb az egész, és ez újra meg újra arra sarkalt, hogy nagyon akarjak edzeni, és ez így fejlődött szépen a továbbiakban.
Mi az, amire megtanította a sportág a judó? Tehát milyen tudást vagy képességet tudott úgy elsajátítani a judó által, ami aztán a való életben is jól jött, vagy hát a civil életben is jól jött?
Igazából én azt hiszem, hogy a küzdőszellem és annak a beépülése az ember szakmai életébe az egy nagyon meghatározó pont, és én elsődlegesen ezt emelném ki. Van ez a szép mondat, hogy ellenfeledet legyőzve, önmagadat legyőzve, ha százszor támadsz, győzöl. És ezek nagyon szép, igaz gondolatok, és úgy gondolom, hogy mindenek előtt a küzdőszellem az, ami nagyon, nagyon megmaradt bennem. A másik pedig, hogy a szőnyegen nagyon sok igazság feltárul. Ki hogy készült fel, ki hogy áll oda, ki mennyire képes akkor, amikor amikor már nagyon kell az a kis plusz teljesítmény, azt éppen akkor és úgy nyújtani, amikor arra szükség van, és ez utána az ember judón kívüli pályán is nagyon hasznos tud lenni.
Ja, azzal, hogy Tóth László 28 év után köszönne a szövetség elnöki tisztségéről, lezárul egy korszak. És mondhatni, hogy ez a korszak azért nagyrészt meghatározta a Magyar Judo Szövetségnek, valamint a magyar cselgáncs sportnak az elmúlt majdnem 3 évtizedét. Mik azok az intézkedések vagy működési sajátosságok, amiket elnökként megtartana ebből a korszakból?
Mondhatjuk úgy is, hogy mi az, amit nem. Én úgy gondolom, hogy nyilván meghaladná ennek a beszélgetésnek a kereteit, hogyha az elmúlt 28 évet szeretnénk taglalni. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Judo Szövetség olyan állapotban van, olyan helyzetben van, olyan múltja van, és őszintén remélem, hogy olyan jövőnek nézelébe, hogy a fontolva haladást tartanám célra vezetőnek, hiszen a problémák azok nyilván, ahogy az évek mennek, ahogy a változó világban, változó korokban, változó kihívások felmerülnek, azok jönnek. És ezeket nagy judó társadalmi összefogással lehet megoldani a fontolva haladás jegyében úgy, hogy nyilván változtatni kell, ami szükséges, és nagy tisztelettel megtartani azt, ami a múltból helyes.
Fontolva haladás, hagyományőrzés és jó néhány olyan dolognak a megtartása, ami a múltból ered, de reformokat, újításokat tervez-e, vagy vannak-e konkrét elképzelések?
Én úgy gondolom, hogy ha így merül fel a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció, akkor én egyértelműen az evolúció mellett teszem le a voksot. Konkrét terveket akkor tudok mondani, hogyha konkrétan áttekintettem az aktuális helyzetet, az igényeket, az elvárásokat. Én úgy gondolom, hogy konkrét reform elképzelésem nincs, hanem azt szeretném, hogy a Magyar Judo Szövetség haladjon tovább az útján, és küzdje le az összes olyan akadályt, ami szembe jön az úton.
Sportolt ebben a sportágban, részt vett az Európai Judo Unió katabíráskodási szabályainak kidolgozásában, 2 cikluson keresztül volt a titkár annak a kollégiumnak, ami az MIS országos DAN kollégium, és azon kívül katabíró jelenleg is, tehát aktívan benne van a cselgáncs sportban. Mégis mi motivált arra, hogy most elinduljon az elnöki pozícióért?
Óhatatlanul más dolog az, hogyha valamit szemlélhetek, valamiért szurkolhatok, és talán egy minőségi lépés, hogyha valamiért tehetek is. Én úgy gondolom, hogy dr. Tóth László azáltal, hogy nem jelölteti magát újra a Magyar Judo Szövetség élére, a magyar judóban tényleg lezár egy korszakot, és úgy gondolom, hogy ebben az időszakban egy nagyon érdekes periódusnak nézünk elébe, nagyon szép, jó továbblépési lehetőségek lesznek, és úgy gondolom, hogy ez egy komoly motiváció, hogyha valaki már a magyar judóban sok területen, sok mindennel foglalkozott, akkor úgy gondolom, hogy ez egyfajta nagyon szép továbblépés lenne számomra, hogyha szeretett sportágamat szolgálhatnám így elnökként.
Milyenek ítéli meg egyébként a magyar judó jelenlegi sportszakmai helyzetét? Gondolok itt arra, hogy például a legutóbbi Európa-bajnokságon Grúziában Özbas Szofi aranyérmet szerzett, emellett volt még egy pontszerző helyezés a magyar küldöttségnek Kupréka jó voltából, tehát azokat a célkitűzéseket, amit a szakmai szövetségi kapitány Borbarna megfogalmazott, az teljesítette a magyar csapat. Párizsban 7 olimpikon volt ott a magyar cselgáncsozók közül, és 1 pontszerző helyezés 5. méghozzá Kuprékától. Tehát a sportszakmai megítélése a jelenlegi magyar judónak az milyen az ön részéről, és mik mondjuk a hosszú távú célok most már Los Angelesre is előre tekintve?
Én úgy gondolom, hogy a megítélés kitűnő. Én úgy gondolom, hogy nem is számszerűsítve, de a cél az nyilván az, hogy ez a szép sorozat folytatódjon. A lényeg nyilván az, hogy ez ne csak egy gyönyörű csúcsot jelentsen, hanem egy minél szélesebb bázist, amire ezek az eredmények épülnek, támaszkodnak, és úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy optimistán lehessen a jövőbe tekinteni. Én nem látok olyan akadályt, ami kemény munka és átgondolt cselekvés sorozat esetén ne tenné lehetővé azt, hogy ezek a sikerek folytatódjanak.
Mik azok egyébként azok a területek a Magyar Judo Szövetségen belül, amiket mindenképpen fejleszteni kellene? Itt a pályázatában kiemelt az edzőképzést, valamint a technikai fejlesztéseket, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetne, hogyha ön lenne az elnök. Tudná még bármilyen mást említeni?
Én általában úgy gondolom, hogy ezekből a alrendszerekből valamit külön kiemelni, az azért nem biztos, hogy elsődleges, mert ezeknek az egész összműködést kell produkálniuk ahhoz, hogy a szövetség sikeres legyen. Én úgy látom, hogy ezek a területek mind jól működnek, és mint mindig mindent, ezeket is lehet továbbfejleszteni, lehet fokozni az együttműködést a sportág szempontjából releváns felsőoktatással. Nagyon fontosnak tartom a sportorvosi hátteret és a folyamatos szakmai fejlesztéseket. Én ezeknek az összeműködését, a egymást fölfelé húzó kereszthatását, kölcsönhatását emelném ki.
Gazdaságilag, valamint infrastruktúrális részen a Magyar Judo Szövetség helyzetét milyennek ítéli? Tehát a pénzügyi dolgok azok nagyjából a pénzügyi háttér adott a Magyar Judo számára?
Én azt hiszem, hogy igen, és természetesen, mint minden szövetség, a judo is tudnak költeni többet, de én úgy gondolom, hogy alapvetően a judo működéséhez szükséges pénzeszközök, amennyire pillanatilag rá tudok látni, azok rendelkezésre állnak.
Május 10-én lesz majd a rendes gyűlése, valamint a tisztségválasztó közgyűlése a Magyar Judo Szövetségnek. Önnel együtt négyen pályáznak az elnöki pozícióra. Beszélte a riválisokkal, volt-e bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos kommunikáció ön meg a többi jelölt között, illetve milyen reményekkel tekint ez elé, a közgyűlés elé?
Nem is emlékszem, hogy pontosan kivel, mikor, de természetesen volt, akivel találkoztam, volt, akivel nem. Hogy milyen reményekkel tekintek, hát mint minden judós, mint minden küzdősportoló, természetesen abban reménykedem, hogy a küldöttek többsége megtisztel a bizalmával, és lehetőségem lesz arra, hogy elnöki pozícióban is tegyek valamit szeretett sportágunkért. Nem bocsátkoznék jóslásokba, remélem, hogy a közgyűlés kellő mérlegelés után megfelelő döntést fog hozni.
Sulányi Pétert hallották. ABC sorrendben a negyedik jelölt a Judo Szövetség elnöki pozíciójára. Olimpiai bronzérmesünk, világ és Európa bajnoki érmesünk, a tízszeres magyar bajnok Tóth Krisztián. Krisztián, mi az oka, hogy elindulsz egy ilyen pályázaton az elnöki pozícióért, mert hogy ilyen még nem volt?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, hát... Alapvetően ugye, ahogy említetted is, én a sportból jöttem, és mindig is próbáltam a sportágért tevékenykedni. Versenyzőként ezt eredményekben tudtam meghálálni, most viszont eljött az időszak, hogy egy kicsit nagyobb cél érdekében országos szinten is képviseljem a sportágomat, és azt gondolom, hogy ez most egy remek lehetőség arra, hogy az elnöki pozíciót megpályázzam. Őszintén hiszem és gondolom azt, hogy tudok segíteni a sportágnak a sportágért, úgyhogy ennek függvényében ilyen ambíciókkal csináltam, vagy terveztem a jelölést.
Beadtál egy 9 pontból álló pályázatot, és megmondom őszintén, nagyon sok, nagyon szimpatikus elem van benne. Ha nem haragszol, akkor a végén kezdeném, mert hogy azt írod az egyik pontban, hogy a kisebb klubok támogatása nagyon fontos, mert hogy minden tehetséges gyermek és versenyző kell, hogy lehetőséget kapjon a fejlődésre. Ez a helyzet hogy áll most? Tehát mennyi munkád lesz ebben?
Folyamatosan kapom a megkereséseket és a kérdéseket ezzel a ponttal kapcsolatban, ami egyrészt örömteli, mert foglalkoznak vele a szakágon belül, másrészt szomorú, mert akkor ez azt jelenti, hogy ebben van némi hiányosság vagy kiaknázatlan terület, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz azért ügyködésünk és munkánk a közeljövőben. A helyzet az az, hogy az elmúlt időszakban, bár a judo felkerült, pontosabban a magyar judo felkerült a térképre, de globális szinten azt mondhatom, a világ judójáról az olimpiai programban is, tehát egy nagyon fix és biztos pontja van a judónak az olimpiai programban. Ezt valamilyen úton módon követte a magyar judó is, tehát tudják az emberek, hogy mi az a judó, egy viszonylag jó hagyománya van a judónak vagy a csárgyásnak itthon, és kicsit szomorúan tapasztaltam azt, hogy az emberek, a gyerekek a utánpótláskorú versenyzők időközben elhagyják a tatamit vagy a szőnyeget. Ennek az egyik oka lehet az, hogy ugye eleve kevesen vannak, és egy jéghegy csúcsára, mire felérnek, vagy a piramis csúcsára, mire felérnek, még kevesebben lesznek. Van egy természetes szelektáció, ugye, amikor az embernek el kell dönteni, hogy dolgozzon, egyetemre járjon, vagy sportot üzzön. A másik pedig az, hogy szerintem kicsi a merítésünk. Függetlenül attól, hogy nagyon jó óvodai és iskolai programjaink vannak, ez sokkal inkább kellene marketingelni, és akkor egy szélesebb spektrumot tudunk lefedni vele. Igazából a ponttal kapcsolatban ez volt a fő érvem és indokom, hogy miért jelölöm ezt meg a pályázatban. Fontosnak tartom azt, hogy a piramis alja lehetőleg szélesebb legyen, így valószínűleg a tetejére is egyre többen fognak felérni.
Ha már a marketinget említetted, a 9. pont pont arról szól, hogy a sportág népszerűsítése érdekében korszerű marketing és kommunikációs stratégiát kívánsz kidolgozni, amennyiben megválasztanak. Ez alatt azt értjük, hogy nem csak a weboldalon, hanem mondjuk a Facebook, Instagram, TikTok felületeken is meg kívánod jeleníteni a magyar judót, amennyiben te leszel az elnök?
Kifejezetten ezt jelenti, igen. Tehát az világosan látszik például az előző 25-ös év beszámolójáról is, hogy anyagi forrása van arra, hogy ezzel a szakterülettel vagy ágazattal is foglalkozzunk a szövetségen belül, viszont én azt gondolom, hogy aránytalanul keveset találkozunk a sporttal a social media felületeken. Hozzá kell tennem, hogy ezt tőlem olyan értelemben távol áll, hogy én versenyzőként sem szerettem ezt az önmarketingelést és mindenhol a reklámozást, illetve a marketingelést, de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy így fogjuk tudni a legkönnyebben, és azt gondolom, hogy a legolcsóbban megfogni és megtalálni azokat az embereket, akik egyáltalán gondolkoznak azon, hogy milyen sportra adják a gyermekeket be, vagy felnőttebbeket, akik rekreáció szinten vagy hobbi szinten kitalálják azt, hogy csatlakoznak a judóhoz.
Szóba hoztad a gazdaságot, nos, erről is szó esik a pályázatodban. Egyrészt kiemeled az átláthatóságot és a stabilitást, másrészt egy olyan gazdasági hátteret szeretnél kialakítani, amely megfelel a sportágnak. Ez most azért egy kicsit furcsa helyzet, mert választás volt, és még nem állt fel az új kormány, és nem tették közzé azokat a paramétereket, amelyekkel a következő években a magyar sport gazdálkodhat. Erről mit lehet tudni?
Hát egyelőre mi is még csak sötétben tapogatózunk az ügyben, hogy milyen jellegű támogatást fog biztosítani az állam a mi sportágunknak. Ami világosan látszik az, hogy a judó az olimpiai programokon belül is eléggé drága sportágnak számít. Névén, hogy ugye kb. 72 olyan versenyünk van a nagyon hosszú két éves kvalifikációs időszak alatt, ahol a versenyzőink pontokat gyűjthetnek. Én ezt tökéletesen átéltem és megtapasztaltam, és ez magába foglalja azt, hogy a lehető legtöbb helyre és eseményre el kell küldenünk a judósainkat, nem csak kifejezetten versenyről, hanem edzőtáborról is beszélve, hogy bebiztosítsák magukat a nyári játékokon való részvételre. Ehhez nyilvánvalóan egy megfelelő anyagi forrás és biztonság kell, amit meg kell, hogy teremtsünk. Tehát, hogy megpróbáljuk külsős támogatásokon keresztül is megteremteni, ami szintén a mai körülményekhez képest nehézkes lesz, illetve megpróbáljuk jobban ezt struktúrálni a meglévő anyagi forrásainkat, és most nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mennyi lesz a szövetségnek a bevétele, mert ez így nem igaz, de természetesen azért ez egy fő célkeretben van, lévén, hogy a támogatás és az olimpiai pontok után kapják a szövetséget.
Óriási nemzetközi kapcsolatrendszered van, hiszen hosszú éveket töltöttél a sportágban. Mire szeretnéd felhasználni azt, hogy tulajdonképpen akár Európában, de Európán kívül is rengeteg embert ismersz, és azok jó pozíciókban vannak?
Ennek az egyik előnye, ami szerintem a legfontosabb, az a költséghatékonyság. Tehát amikor berkeken belül tudunk arról beszélni más közép-európai országokkal, például okokáért, hogy csináljunk egy közös edzőtábort, vagy hova tudnánk elmenni mindannyian egy jót edzeni, akkor nyilván ennek az anyagi vonzata az egy kicsit redukálódik, nem lesz annyira magas, mint amikor plusz licenszeket vagy díjakat kell befizetnünk. Természetesen ezzel számolunk, ez volt az egyik fő alappillére ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek, a másik meg az, hogy többé-kevésbé viszonylag hamar várnak minket bármelyik olyan országban, ahol a judó az nagy hatalomnak számít. Legyen ez a Közel-Kelet, a Távol-Kelet, esetleg Nyugat-Európa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel fogunk tudni élni a későbbiekben. Én bízok abban, hogy a külpolitikai problémák és háborús helyzetek is meg fognak oldódni idővel, és akkor újra tudunk Oroszország felé is nyitni, mert én azt gondolom, hogy a sportot azt teljesen külön kell venni a politikai résztől is. Oroszországban nagyon-nagyon komoly infrastruktúrája van a judónak, és ott azért lehetnek készülni. Ami szintén fontos, és azt fogja alátámasztani, hogy kellenek ezek a kapcsolatok, az pedig az, hogy mindenki tudja azt a judó vonatkoztatásában, hogy nem fogunk tudni jó és rutinos versenyzők lenni akkor, hogyha csak a kondiban vagyunk, vagy éppen a futópályán. Nagyon speciális erőálló képesség kell a judóhoz, nagyon speciális mozdulatsorok vannak, és ez csak és kizárólag a küzdelem imitálásával, tükrözésével fogjuk tudni elérni, és így fogunk tudni visszakerülni a nemzetközi vérkeringésbe.
Megválasztásod esetén együttműködést tervezel a felsőoktatással, illetve az edzőképzéssel. Ez nagyon sok sportágban probléma. Ti hogy álltok azzal, hogy van-e megfelelő számú és képzettségű edző a sportágban?
Én azt gondolom, hogy sajnos szerintem nincs. Tehát nagyon jó lehetőségek vannak a felsőfokú intézményekben arra, hogy az edzők azok, már bocsánat a kifejezésre, de kikupálódjanak, és mindenki megtalálja magának azt a hasznos információt, amit ki kell szedni ahhoz, hogy a lehető legügyesebb utánpótlás gyerekeket vagy felnőtteket képezze a későbbiekben. Természetesen a testnevelési egyetem van itt főként célkeresztben, ahol én is megcsináltam a szakképesítésemet. Hozzá kell tennem, hogy én éppenséggel most tovább jelentkezek, és próbálok menni a mesterképzésre is, vagy ha egész pontosan menni fogok a mesterképzésre is. Egy pici olyan hiányosságom van, ha fogalmazhatok meg kritikát ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy bár kronológiailag és technikailag nagyon sok mindent tanulunk, és ugye nyilván ebben benne van az orvostudományi tanszék, ahol megismerkedünk sokkal mélyebb értelemben a testtel, a biomechanikával, a biokémiával és a többi, és a többi. Ettől függetlenül nagyobb hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy a versenyszférába beintegráló embereket, vagy beintegrálódni kívánó embereket is felkészítsük azokra a helyzetekre, amikkel nagy versenyeken találkozhatnak. Lehet ez egy kódex, egy etikai kódex például, hogy képviseljék magukat, a versenyzőjüket és a hazájukat, illetve itthon értelemben pedig egy olyan fajta edzésrendszer felállítása, ami tudatos, szakmai alapú és ténylegesen a versenyzőjének a fejlődését hozza elő.
Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, aki jelölteti magát a Judo Szövetség elnöki pozíciójára, és a pályázatodban azt írod, hogy nagyon fontos lenne a klubok közötti együttműködés erősítése. Ez azért picit furcsa nekem, mert valamelyest rálátok a sportágra, de hadd hozzak egy másik sportágból példát. Nagyon gyakran előfordul, mondjuk kajakkenuban, hogyha valakinek meghibásodik, vagy eltörik, vagy problémás a hajója, akkor egy másik klubtól kap egy olyan hajót, amellyel akár meg is verheti azt a versenyzőt, melynek klubjától kapta a hajót. Mi a helyzet a judóban ezen a téren?
Ha ilyen jellegű problémáink lennének, akkor én nagyon-nagyon boldog lennék, és nem is biztos, hogy kellene akkor egy új képviselet a szövetség élére. A helyzet az, hogy természetesen, mint ahogy mindenféle fajta szakákban, és ebben most ugye a sportot is bele tudjuk venni, vagy szakszövetségben jelen esetben, vannak bizonyos klikkesedések. Ez, én azt gondolom, hogy egy normális dolog, tehát egy elnöknek nem a békére kell törekednie, hanem arra kell törekednie, hogy az összes olyan szakembert, aki már tett le valamit az asztalra, vagy akiben van ambíció és lehetőség, és a későbbiekben eredményt akar elérni, legyen ez az, hogy érmekben mutatkozik meg, vagy éppenséggel létszámban, tehát ugye amiről előbb is beszéltünk a piramis aljának a duzzasztásában, azok le tudjanak ülni egy asztalhoz, és meg tudják vitatni azokat a problémákat, amivel országos szinten küzdünk, vagy folyamatosan fennállnak. És én erre akartam asszociálni azzal, hogy közelebb kell hozni az edzőket, az egyesületeket egymáshoz, és nem szeretném azt, hogy mondjuk egy szakadék legyen egy szövetség és a közgyűlés vagy az edzők között. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a kommunikáció egy nagyon fontos szegmense ennek az egésznek, és én azt gondolom, hogy ezzel lehet a leghamarabb és a leggyorsabban fejlődni. Úgyhogy szerintem azon, mert tükrözte azt is, hogy az elmúlt időszakban jártam az országot, még a választás előtt járni is fogom, és nem kifejezetten önmarketingolás miatt, hanem egész egyszerűen szeretném azt látni, amit eddig versenyzőként csak részben láttam, hogy hol milyen jellegű problémákkal küzdenek a klubok, illetve a szakemberek.
Amikor egy szövetség élén elnökváltás történik, akkor elég gyakran előfordul, hogy a kukába kerül a teljes vezetőség. Nos, te egészen mást mondasz. Azt mondod, hogy például Kovács Antal elvállalná az alelnöki posztot alattad, aztán Szentpéteri Arnold a fejlesztési alelnöki posztot, aztán Nagy András főtitkárral is szívesen dolgoznál, a sportigazgatóval Círjen is, Miklóssal is váltottatok már pár szót a jövőről, és ő is melletted állna, hogyha téged választanának meg. Magyarán a stábod egy része már most ismert.
Igen, nem tisztító tűzként szerettem volna érkezni, tehát Én hiszem azt, hogy azok a szakemberek, vagy egy bizonyos része azoknak a szakembereknek, akik most a szövetségben dolgoznak, azok jó szakemberek, és én abban bízok, hogy az új szemlélet, a fiatalos lendület az fog annyit segíteni a szövetség működésén, hogy még komolyabb melót fogunk tudni közösen elvégezni, és szintén vita alapon fogunk tudni előre menni. Akiket említettél, például anti vonatkoztatásában nyilvánvaló, hogy az antira szükségünk van, mert egy olyan megkerülhetetlen név a judóban, akit nem lenne érdemes eltolni, vagy akarva, vagy akaratlanul eltaszítani a sportáktól. Például most személyesen így ilyen értelemben azért is tértem rá ki, mert én azt gondolom, hogy Antti nagyon sokat tud a tapasztalataival, mint vezető, mint versenyző hozzáadni a judó sporthoz. Nagyon is vonatkoztatásában például, aki mondjuk már nagyon régóta ugye a irodavezetői vagy főtitkári pozíciót látja a szövetségben, ő az az ember szerintem, aki a lehető legjobban látja át az országos judónak a működését és a strukturális felépítését. Én szerintem felelőtlenség lenne megválni tőle és teljesen más, vagy egy teljesen új embert betenni az ő pozíciójába. Fel szeretném ismerni azokat a helyeket, helyzeteket, ahol kell javítanunk a munkamorálon, és ha a későbbiekben ez nem sikerül, akkor természetesen csere fog bekövetkezni, tehát egy másik szakembert szeretnék majd bizonyos helyekre tenni, hogyha azt látom, hogy ez nem működik így jól, de összességében én azt gondolom, hogy a vezetőségben sok jó szakember van, akiket kár lenne azért elküldeni, mert egy új ember kerül a szövetség élére. És itt kicsit furcsálom is azt a fajta gondolatmenetet, hogy új ember kerül a szövetség élére, mert bár titulusként ugye az elnök az első számú ember, én nem, elnézést kérek ismételten a kifejezésért, nem vízfejűként szeretnék fent tevékenykedni, hanem egyeztetni szeretnék azzal a szakmai stábbal, akit én kijelöltem, és közösen vállalva a felelősség terhét a judót a lehető legjobb irányba terelni.
Rajtad kívül még Sulányi Péter, dr. Csizmadia Zoltán és Balog Levente pályázik az elnöki posztra. Milyen viszonyt ápolsz velük?
Három jelölt közül a Leventével beszéltem személyesen arról, hogy mik az elképzelései. A másik kettő jelölt viszonylag friss az elnök jelöltek halmazában vagy csoportjában. Én azt gondolom, hogy a judón belül pozitív viszonyoknak kell jelen lennie. Nem tudok rájuk rosszat mondani, ha tudnék, mondanék, mert nem gondolom, hogy itt egymásnak a sározása sem kell, hogy legyen a hangsúly. Én bízok abban, hogy a közgyűlés azt választja meg, akiket ők ténylegesen alkalmasnak találnak arra, hogy a sportági szakszövetséget felemelje, és ha ez én vagyok, akkor nagyon szívesen vállalom ezt a munkakört, ha pedig valaki más a szemelt füvet tudok kezet fogni, és sok sikert kívánni neki.
Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában bemutattuk azt a négy jelöltet, akik a vasárnapi közgyűlésen a Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára pályáznak. Alfabetikus sorrendben Balog Levente, dr. Csizmadia Zoltán, Sulányi Péter és Tóth Krisztián. Terveink szerint kollégánk ott lesz majd a közgyűlésen, és igyekszünk beszámolni majd az eseményekről, illetve elsőként megszólaltatni ma megválasztott elnököt.
Szóval a judósoknál elnökválasztása hétvégén a négy elnök jelölttel ismerkedtettek meg, akik velünk voltak, és hát köszönjük azoknak, akik velünk voltak az elmúlt 4,5 órában. Ez volt a körkapcsolás 2026. május 8-án pénteken. A szerkesztő Erdei Márka, hangmérnök Jánbor Tamás, továbbá a riporterek és a kommentátorok nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Szépek, fekete, szőkék, néha kékek.
szívem, ha elvileg az ablakom előtt. És nem tudom az eszem, ilyenkor hova teszem, de ha megszakadok, akkor is megszerzem őt. Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggelőben este csak őt keresem. Bele vagyok zúgva, de rendesen, csak őt, csak őt, csak őt szeretem. Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggelőben este csak őt keresem. Bele vagyok zúgva, de rendesen, csak őt, csak őt, csak őt szeretem.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.
Sportvilág.
10 gólos győri siker a női kézilabda bajnokságban. Idén is Szolnok Falkó döntőt rendeznek a férfi kosárlabdázóknál. 7 magyar egység már döntős a szegedi kajakkenu világkupán. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó Magyar Kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Gruber Zsombor mindkét csapatot jól ismeri, így ő nyilatkozott a közmédiának a döntő előtt.
Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
Hát igen, örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, és igazából így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupadöntő hete van, szóval készültünk az Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
És a Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
Hát igen, eddig kétszer veszítettünk. Igazából, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de tényleg most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
Hétvégén véget ért az angol labdarúgó másodosztályú bajnokság alapszakasza, a Blackburn a 20. még bent maradást érő helyen végzett. Az együttes magyar válogatott kapusát Tóth Balást csapattársai az idény legjobb játékosának választották. Tóth Balázs az idényről és a jövőjéről is nyilatkozott Szabó Bencének.
35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban, és még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna, viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapat szinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is van picit hiányérzetem. A válogatottal igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
Itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccsemberének választottak, csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye. Hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy pozitívabban emlékeznél te is.
Nyilván, igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve. A sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotban vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és tudtam segíteni a csapatnak. Azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel is egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
Combsérülés miatt valószínűleg véget ért az idény Dárdai Márton számára. A német labdarúgó másodosztályban szereplő Hertha jelezte, hogy a 20-szoros magyar válogatott hátvéd nem lesz bevethető, ugyanis sérülés miatt rövid időre kidőlt, így vélhetően a 2025-26-os idényben már nem lép pályára. Nem lesznek drasztikus változások nyáron a Liverpool keretében. Mindenről Arne Slot vezetőedző beszélt a mai sajtótájékoztatón. Természetesen lesz némi átmenet, de vélhetően nem olyan drasztikus, mint tavaly nyáron. Igaz, a távozók miatt szükség lesz változtatásokra, jelentette ki a holland szakember. Az eligazolók közül egyelőre két név ismert, az egyiptomi Mohamed Salah, illetve Kerkez Milos posztársa, a skót Andy Robertson egyaránt 9 idény után távozik a klubtól.
Sportvilág.
A címvédő Győr Esztergomban lépett pályára a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A mérkőzésről Erdei Márk tudósít.
A győriek nagyon simán 39-29-et tudnak nyerni Esztergomban, ami azt jelenti, hogy csak úgy, mint Győrben, most itt Esztergomban, a Suzuki Arénában is 10 gólos győri siker születik. Mi is történt a mérkőzésen, sokáig tartotta magát az Esztergom, nagyjából 10-12 percig, ezt követően pedig a győriek el tudtak menni, és hát mivel az Esztergomnál egyszer sem volt az előny a mérkőzés során, ezért egyáltalán nem volt az várható, hogy a hazaiak le tudják győzni a náluk azért sokkal erősebb vendégeket, vagyis a Győri Audi Eto KC-t. Ugye 4-5-nél még csak egy gól volt a különbség, ezt követően tudott a Győr elhúzni. Volt 12-5 is, valamint 16-8 is, köszönhetően például Szemerei Zsófinak, aki parádésan védett a mérkőzésen, 44%-kal zárt. Aztán először 10 gól közte, 20-10-nél volt, akkor Elver volt eredményes, aki szintén parádésan irányított a győri csapatban. Az ő góljával lett tehát a mérkőzés 29. percében először 10 közte, és végül nem sokat változott a különbség a szünetre, hiszen 9 gólos győri előnnyel mehettek pihenni a csapatok, akkor 20-11 állt a táblán. Itt a második játékrészben sem történt igazából semmi különös, végig 9-10-11-12 gólon ingadozott a különbség, ennél közelebb egyszer sem tudott jönni az Esztergom, úgyhogy végül ez is lett a végeredmény, vagyis ez a 10 gól. Esztergom, Győr 29-39 a női kézilabda NB egy 23. fordulójában.
A Győr kapusa Szemerei Zsófi 43%-os hatékonysággal védett, így nagy szerepe volt a sikerben. A válogatott kapus Török Olivérnek értékelt a mérkőzés után.
Hát végig kontrolláltátok ezt a találkozót, minek köszönhető ez a 10 gólos különbség, és gratulálunk természetesen.
Köszönjük szépen, azért egy kicsit fáradtnak éreztük magunkat a héten, nagyon kemény 3 hét van azért a hátunk mögött, viszont tényleg egy óriási löketet adott természetesen az Odense elleni továbbjutás, illetve a múlt heti Magyar Kupa győzelem, úgyhogy tényleg igyekeztünk minél jobb játékot mutatni a pályán és élvezni a játékot. Többé-kevésbé sikerült is, viszont igen, ahogy a Detti is kiemelte, tényleg egy nagyon jó tempót diktáltunk, és talán ez volt a kulcsa az egésznek.
No és te mennyire élvezted a játékot 38 perc alatt? 12 védés, szerintem ez önmagáért beszél, ugyanott folytattad, ahol abba hajtad a Magyar Kupa elődöntőjében, megint volt dupla védésed, nagyon érezted a széleket, szóval brillíroztál ismét a kapuban.
Hát azért nagyba hozzájárul a védekezés mindig egy jó kapus százalékhoz. Tényleg ma is köszönöm a lányoknak, hogy ilyen jól védekeztek előttem. Most igazából egy kisebb alapozás fog ránk várni az elkövetkezendő hetekbe, és alig várjuk most már a Final Four-ra meg mindenkinek a szem előtt. Illetve tényleg gratulálok az Esztergomnak is, és nagyon fogunk szurkolni nekik a jövő héten, mert nagyon jó lenne, hogy még egy csapatnak esetleg lenne lehetősége megnyerni egy EHF kupát is.
De tulajdonképpen ezért jöttél haza Franciaországból, hogy címeket szerez. Már megvan az első, a Magyar Kupa győzelem, nagyon közel álltok a bajnoki címhez, és majd jön a 4-es döntő.
Igen, nagyon örülünk, hogy az elsőt már sikerült behúznunk, ez azért adott löketet így a hátra levő 5 hétre. Tényleg nagyon durva, hogy már csak pár hét van vissza az egész évből, viszont nagyon várjuk most jön igazából az egésznek a habja, amiért küzdöttünk és dolgoztunk egész évben, úgyhogy tényleg izgatottan várjuk.
A jövő hétvégi Európa Liga 4-es döntőjében szereplő Esztergom vezetőedzője Elek Gábor is nyilatkozott Török Olivérnek.
Szerintem mindent elárul a hangulatról, illetve arról, hogy a szurkolók mennyire szeretik ezt a csapatot, hogy egy vagy két perccel a vége előtt felállva tapsolták az együttest.
Nagyon köszönjük, bár nem tudom, megérdemeltük-e. Nyilván a világ legjobb csapatában játszottunk, de annyira gyávák voltunk az első fél időben, hogy ezt elmondanám prób. Egy kicsit deja vu volt a Fradi meccsre, mert ott is az első fél olyan volt, a második szerintem teljesen vállalható volt. Azért egy kicsit több energiát tudtunk belerakni, főleg a labda nélküli mozgásokban, meg az ígyszer értékesítésekbe. Az biztos, hogy zapszemmel nem lehet kézilabdázni, tehát ez látszott az első félidőben. Én nagyon bízom benne, hogy ezt nem visszük el magunkkal Dijonba jövő héten, ezt a szorongást vagy félelmet, mert igazából semmi okunk nincs rá. De azt gondolom, hogy vállalható mérkőzés volt.
Azt mondtad, hogy már elkezdted a felkészülést a Dijon ellen. Mire jutottál, ha szabad érdeklődnöm?
Hát erről még korai bármit is mondanom, tehát azért nyilván nem lett az Etóval vagy a Fradival mérni őket, de egy nagyon kellemetlen stílusban kézlabdázó, jó sebességen kézlabdázó csapat, amelyik hasonló módon elég gyorsan fogja ránk hozni a labdákat, úgyhogy abban mindenképpen előre kell mennünk. Majd meglátjuk, hogy mit tudunk kitalálni itt a hét folyamán, vagy mit tudok kitalálni, mert nagyon hasonló lesz a védekezés, ez a felnyitogatnak elég sokat mélységbe. Hogyha az első félidei játékunkat hozzuk, akkor bajba leszünk, ha a másodikat, akkor még akár jók is lehetünk.
2023-ban a Fradival bejutottál a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, ezüstérmet szereztél, fantasztikus pillanatokat élhettünk át, most pedig az Esztergommal, azzal a csapattal, amely két éven még a másodosztályban szerepelt. Ott vagytok a legjobbak között az Európa Ligában. Szerintem a jövő hétvége azért rólad is fog szólni, de ha már ott vagytok, akkor meg kell ragadni a lehetőséget.
Hát én nagyon szeretném, hogy ne rólam szóljon a jövő hétvége, hanem a csapatomról. Tehát azzal a legjobb, engem észre se vennének, hogy csak a csapatot. Én ezt szoktam mondani, hogy a lehetőségekről nem álmodozni kell, hanem akkor kell érte tenni, amikor ott van. És ez azért jövő héten azon, hogy párszor el fog hangzani az öltözőben, meg a videónál, meg az edzésen belül. De én azért optimista vagyok, hogy ugye sokszor elmondom, hogyha egy ilyen alkalomra motiválni kell egy csapatot, akkor már el sem menjünk. Tehát, hogyha erre nincs belső motiváció, akkor alkalmatlanok vagyunk ilyenre, de szerintem lesz. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem vallunk szégyen, de egyébként én úgy gondolom, hogy akármi történik, azért nagy szégyen már nem tudunk vallani.
Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait. Május 30-án Hamburgban, csak úgy, mint tavaly, a francia Montpellier az Imre Bencét is foglalkoztató német Kiel-lel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartuc Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melsungen a Flensburggal csap össze.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
A címvédő Szolnok izgalmas csatában 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele az a Falkó lesz, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott, és ugyancsak 3-0-val lett finalista. Ez azt jelenti, hogy megismétlődik a tavalyi döntő, akkor a Szolnok 3-0-al bizonyult jobbnak a Falkónál. A Szolnok játékosa Pallai Tamás Balogh Balázsnak értékelt a mérkőzés után.
Gratulálok a győzelemhez, itt úgy ünnepelt benneteket a közönség, mintha már meglenne a bajnoki cím. Nehéz volt?
Nagyon-nagyon nehéz volt ez az elődöntő, a Paks az egy nagyon jó csapat, ezt bebizonyították az alapszakasz legvégén, ezt bebizonyították a negyed döntőben az Alba ellen, ahol fantasztikusan játszottak, és nekünk is sok pillanatban feladták a leckét, nagyon nehéz perceket okoztak, de úgy éreztem, hogy helyén volt a szívünk, helyén volt az eszünk, és én abban a hitben megyek most haza, hogy a Jobbik csapat jutott be a döntőbe.
Nagyon kevés volt a pont, ez az idegeskedés számára is írható?
Valószínűleg volt benne idegeskedés, én úgy érzem, a meccs elején nem pörögtünk fel úgy, ahogy az előző két meccsen, illetve jól védekezett a Paks, nem adták nekünk meg azokat a helyzeteket, amiket mi szeretünk és előszeretettel használunk. Ennek ellenére, ahogy elkezdtük egy picit jobban megtörni az ő védekezésüket, ahogy ők is fáradtak jobban, úgy a kosaraink is elkezdtek beesni, illetve egy kicsit önbizalomra is kaptunk ekkor.
13 pontos is volt a különbség, ugye amikor vezetett a Paks, akkor sem bizonytalanodtatok el?
Ez egy érdekes kérdés. Én évről évre azt érzem, hogy itt hazai pályán nagyon nehéz elbizonytalanodni ezek előtt a srácok, a szurkolók előtt. Tényleg nehéz azt érezni, hogy nem nekünk áll az ászló. Még az ilyen nehéz pillanatokban is én úgy éreztem, hogy magabiztosak tudtunk maradni és koncentráltak. Így nem volt szerintem igazán félnivalókunk. Ugyanakkor persze a vereség szele az azért az ott lebegett ezekben a pillanatokban.
Tavaly is ugyanilyen volt az elődöntő a Paks ellen.
Nagyon-nagyon szoros volt az a mérkőzés, nagyon fizikálisak voltak a paksi elődöntők tavaly is, ott ugye 3-1 lett a végeredmény, de ott övék volt a pályaelőny, most ez fordítva volt, de én nagyon hasonlóan ítéltem meg ezt a párharcot sok szempontból, főleg a fizikalitás szempontjából.
Jöhet a Falkó, mert hogy a Falkó is nyert 3-0-ra.
Hát ez mindig egy pikáns párharc vagy összecsapás, a Szolnok Falkó, Falkó Szolnok. Nagyon-nagyon izgatottan várjuk, ezért dolgoztunk a szezonba végig, hogy itt lehessünk. Ők is ezért dolgoztak és nagyon jól dolgoztak, úgyhogy szerintem két jó csapat fog találkozni a döntőben, és szerintem ez kosárlabda ünnep lehet, magyar kosárlabdának legalábbis biztosan.
Az alsóházban a Kecskemét ZTE találkozó 94-78-as hazai sikerrel zárult.
Sportvilág.
30 év után juthat ismét nemzetközi kupasorozat döntőjébe a BVSC férfi vízilabda csapata. Az zuglói együttes az idegenben elszenvedett 13-12-es vereség után várhatja a horvát Jadran Split elleni Eurókupa elődöntő hazai visszavágóját. Most Varga Dánielt, a BVSC vezetőedzőjét hallják, aki egyértelmű célt fogalmazott meg a mérkőzés előtt.
Milyen pozitívumokat lehet átmenteni a Jadran elleni összecsapásra?
Hát küzdőszellemben, motivációban és egyáltalán akarásban nem volt hiány a mérkőzésem. Szerdán a Honvéd ellen inkább a kezdés és összességében a védekezés az, amivel nem lehettem elégedett. Ezért ebben mindenképpen változtatni kell majd a szombati mérkőzésre. De szerintem ez már valahogy automatikusan következik abból az élményből, ami tegnap ért minket, hogy szombaton ezek a dolgok már sokkal inkább nagyobb figyelmet fognak kapni a játékosok részéről.
Melyek a horvát csapat legnagyobb erényei, és mire kell majd odafigyelni a BVSC-nek, hogy megfordítsák ezt a párharcot?
A horvát csapat egy nagyon komplett csapat, olimpiai ezüstérmes kapuccsal, a biáccsal, nagyon erős kapás oldallal, két balkezessel, úgyhogy ott a jobb oldalon még van egy nagyon jó lövő, talán a legjobb lövő a csapatból, nagyon masszív bekek vannak, két jó center van. Ez a horvát bajnok, akik a bajnokok ligájából estek le. Viszont tapasztaltuk azt kint, hogy egy jó stabil játékot tudunk játszani a védekezésben. Megvannak a területek, megvannak a blokkok, jó kapus teljesítmény van, abból tudunk indulni, tudjuk jól szervezni elől a támadásainkat. Tehát tudunk BVSC-sen vízilabdázni, akkor bármi lehet itt ezen a mérkőzésen, és úgy is készülök, hogy bármi legyen. Nem, úgy készülök, hogy egy dolog legyen, tovább jutni.
A párharc első mérkőzésén mindkét csapat hatékonyan használta ki az emberelőnyös helyzeteit. Ez lehet majd a kulcs a szombati összecsapáson is?
Nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy a forhátrányon sok múlik, de minden igaz lehet, és annak az ellenkezője is. Tehát igen, készülünk a sok kiállításra, mert mindenhol jó centerek vannak nálunk is. Meg hát a mai modern vízilabdában azért ez egy elég erős szempont, de azért minimalizálni kell a kapott akciógólok számát. Ezzel együtt be kell próbálni lőni hátulról, és nem csak az ember előnyre hagyatkozni. Szóval bármi lehet igazából, de fontos lesz a for és a hátrány is. Remélem, hogy sokan kijönnek erre a mérkőzésre. Én rengeteg embernek szóltam, bízom benne, hogy ők is szólnak rengeteg embernek, és egy olyan vízilabda ünnepet tudunk itt megélni a Szőnyi úton, amiben a játékosoknak és a kilátogatóknak is egy nagy élmény lesz. Megtapasztalhatják azt, hogy a BVSC történelmet ír, és nagyon-nagyon-nagyon sok év után nemzetközi kupa döntőt játszik, ez a célunk. Vannak itt a klubban olyan emblematikus személyek, akik vagy játékosként, vagy vezetőként részesei voltak annak a 30 évvel ezelőtti történésnek, és azért a BVSC egy hagyomány, tisztelő, hagyomány, kezelő klub. Mindenképpen több olyan BVSC nevelésű játékos van, vagy olyan, aki már több mint egy évtizede itt játszik, akinek önmagában a kupadöntőhöz képest is többet jelent az, hogy a BVSC-vel ilyen sikert érhet el. És biztos vagyok benne, hogy a lelátón is lesznek olyan volt BVSC-sek, vagy olyanok akár, akik 30 évvel ezelőtt szurkoltak a klubnak, akiknek adott esetben, hogyha tényleg sikerül ez a döntő, akkor extra emóciót fog jelenteni.
Tátrai Dávid is saját nevelésű BVSC játékosként szeretne trófeát nyerni, most őt halljuk.
Sok időbe telt, mire sikerült megemésztenem, és megtaláltam azokat a dolgokat, amik a csapat erejét mutatják. Úgy gondolom, hogy az, hogy talán 5-2-ről sikerült visszajönnünk a meccsbe, és egy negyed alatt 7-7-re mentettünk, és onnan tulajdonképpen újra 0-0-ról indult a találkozó, az mindenképpen azt mutatja, hogy tényleg küzdünk a csapat erejét tisztán látni. A Jadran is egy nagyon erős csapat, talán ki lehet mondani, a Honvédnél még erősebb csapat. A világklasszisokkal tele. Mindenféle forgatókönyvre fel vagyunk készülve, de természetesen az a célunk, hogy győzelemmel zárjuk a találkozót.
A horvátok egy gólos előnyből várják a visszavágót. Az előző mérkőzésen a telőtted az utolsó gólt. A továbbjutás mellett az is célod, hogy ott folytasd, ahol abba hagytad?
Természetesen megvannak az egyéni céljaim is. Mondjuk az a gólom pont Mészáros Mátyásnak az érdeme volt, mert hatalmas paszt adott. De az egyéni céljaimat azért szerencsére félre tudom rakni ezeken a meccseken, és most tényleg csak az számít, hogy hogyan fogunk legalább két góllal nyerni rendes játékidőbe, vagy egy gól után ugye 5 méteresekkel, és tovább megyek a Honvéd ellen, és ugyanez lesz a célunk, teljesen mindegy, hogyan, de valahogyan meg kell vernünk őket.
Mit gondolsz, mire kell majd odafigyelnetek ahhoz, hogy megfordítsátok ezt a párharcot?
Nagyon erős kapás oldalra rendelkeznek, talán a világ legjobb lövői is itt vannak, de biztos, hogy néhányan közülük. Komoly védőmunkát fog érjelni a mi jobb oldalunkról, illetve a kapusainktól is. Emellett, hogyha sikerül kizökkenteni őket, mert mégiscsak úgy gondolom, hogy ők várják talán kicsit magabiztosabban ezt a találkozót, mégiscsak vezetnek, és talán papíron azt lehet mondani, hogy ők az erősebbek, mégis a BL-ből kieső csapatról beszélünk. Szerintem ezzel a nyugalommal és tűzzel tudunk belemenni a találkozóba, akkor nincs kérdés, hogy meg lesznek.
És hát ezúttal a Szőnyi úton fogtok medencébe ugrani. Mit jelent számotokra a hazai közönség támogatása?
Nehéz megfogalmaznom szavakkal, hogy mit is jelent ez. Tényleg, mintha tegnap lett volna, hogy én is tizenpár évesen ott ültem, és félmeztelenül vertem a dobot tiszta erőből, és üvöltöztem a felnőtt csapatnak, amikor egy fontos mérkőzésen tét és kulcs szituációkban játszottak. Hatalmas erőt ott számomra minden egyes olyan pillanat, amikor látom a fiatalokon az, hogy kijönnek, élvezik a vízilabdát, tanulnak tőlünk, és tényleg egy jó meccset tudunk számukra szolgáltatni. Úgy gondolom, hogy ez a Honvéd ellen is megvolt, de mindenképpen az lesz a cél, hogy a szombati meccsen ugyanúgy egy jó meccset játszunk és győzünk.
Legutóbb 30 évvel szerepelt a BVSC egy európai kupa borond döntőjében. Mennyire motivál az titeket, hogy ennyiben ti érhetitek el ezt a bravúrt?
Engem személy szerint különösen motivál. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel egy BVSC saját nevelési játékos vagyok, és a klub is mindig ezt nagyra értékelte, és én is mindig nagyra értékelem a klubnál, hogy fogalmazok úgy, hogy itthon játszhatok, és tényleg ez nem csak egy hazai pálya, hanem az a pálya, amiben a gyökereim vannak, és már több mint 10 éve úszom a hosszokat, és mindig úgy érzem, hogy a legfontosabb szituációkban a víz mellettem áll.
A BVSC Jádrán Split mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik a Szőnyi úton. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a szegedi kajakkenu világkupa pénteki nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikó Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott, akárcsak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A-döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. A főszereplők Bitman Emilnek értékeltek.
Fejes Dánielnek szívből gratulálunk, a döntő férfi C1000 méteren egy nagyon-nagyon meggyőző teljesítménnyel. Nem bíztad a véletlenre, gyakorlatilag a rajt után ezért ráálltál, és még maradt elő a végére. Ez volt a tudatos felépítése a pályának?
Igen, az volt a tudatos felépítése, hogy hasonlót menjek, mint a válogatón. És ne nagyon nézegessem a többieket, hogy ha esetleg kilógok, akkor mennyire, hogy ne gondolkozzak ezzel, hogy én kibírom a végig, vagy sem, hanem tényleg egy hasonlót, mint amit majd a döntőbe is fogok menni, mert kell majd így menni az elején.
Hát akkor beszélgessünk erről a döntőről, amelybe egy igen komoly önbizalommal mehetsz be, hiszen akár az elő, akár a középfutamon olyan teljesítményt tudtál leadni, amely azt mutatja, hogy meg tudtad őrizni ezt a formát, ami volt két héttel ezelőtt a válogatón, sőt, mint hogyha egy nagyon picit még előre is léptél volna, de ezt majd te megerősíted, vagy megcáfolod.
Úgy érzem, igen, szerencsére nem féltem ettől, hogy most meg tudom-e menteni a formát, vagy nem. Úgy voltam vele, hogy megtudjuk, sokat pihentem, és tényleg, hogy bejött ez a kicsit jobb idő, én szerintem még javult is ez a forma.
És hát a középfutamon azért jó nevű ellenfeleket tudtál elcsípni, az A-döntőben viszont hát VB szintű mezőny lesz. Nem várom, hogy mesélj arra, hogy milyen céljaid vannak, de milyen futamot szeretném majd menni a döntőben?
Hát szeretnék az év legjobb idejét megkenúzni, nyilván ez az időjárástól is függ, és meccsbe lenni végig. Ha meg tudom csinálni azt, amit most csináltam, és még van benne egy kicsi, akkor már boldog leszek.
Kis Ágnessel és Nagy Biancával beszélgettünk, megvan a döntő ebben a számban, volt egy egészen jó előfutamotok, már majdnem onnan sikerült Ági bejutni a fináléba, de mégis túlorázni kellett, de nem biztos, hogy baj volt ez. Mit mutatott meg nektek ez a két mai pálya?
Igen, pont ezt beszéltük itt a parton, hogy akár még előnyünkre is válik, mert szerintem most ez egy összeszedettebb pálya volt, és tényleg így jobban tudtunk erőből kenúzni, ezt beszéltük, hogy ez lesz így jobban a taktika, ezt meg tudtuk valósítani, és szerintem ebben még vannak indítások, amit holnap a döntőre tartalékolunk.
Nem megbántva a hazai mezőny, de azért nem a válogató volt az igazi mérce, hiszen ott nagyon, nagyon magabiztosan, és hát azt nem mondom, hogy könnyedén nyertetek, mert azért bele kellett tenni a munkát, de ez az igazi erőfelmérő. És látva az előfutam mezőnyét, hogy milyen párosokat tudtatok ott is magatok mögött tartani, illetve most is, azért ez tényleg egy, egy komoly önbizalmat tud adni a döntőre, de az egy másik verseny lesz.
Én is azt tudom mondani, hogy tudjuk, hogy a tavalyi évben mik voltak a hibáink, és ezeket versenykörülmények között tudjuk tesztelni, hogy sikerül-e javítani vagy sem. Úgyhogy én is örülök a középfutamnak, mert szerintem az előfutamhoz képest sikerült javulnunk. Én nagyon remélem, hogy holnap még egy lapáttal rá tudunk tenni, és akkor az egy értékes helyezést fog érni.
Gratulálunk a férfi kajak négyesnek, egy nagyon meggyőző teljesítményt raktatok le itt az asztalra a középfutamban, és azért nyilván ilyenkor az ember nem tudja, hogy mire képes a csapat, bennetek is voltak kérdőjelek, azért ezek most egy picit kiegyenesedtek talán itt a középfutam után, de mit mondnád, Ádás Bence?
Abszolút, de az elmúlt négyes edzések is azt mutatták, hogy nagyon nagy potenciál van ebben az egységben. Igyekszünk ezt ki is hozni. Az a nagy szerencsénk, hogy ha el is távolodunk a optimális működési tartománytól, vissza tudunk oda térni, még ha szét is esünk egy picit, és annak örülök, hogy volt két kisebb hiba a pályában, de mindig vissza tudtunk térni, egységként tudtuk befejezni a futamot, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok.
Fodor Bencevel folytatjuk. Az, hogyha két jó párost összeütetnek egy hajóba, az nem mindig garancia, hogy az a hajó jól működik is. Viszont itt az első nap után azt látjuk, hogy ez egy egészen jó négyes, illetve jó eredményt születhet majd ebből akár holnap. Te milyenek láttad ezt a mai két pályát?
Bizakodásra adnak okot ezek a pályák. A két páros most összeült, és úgy néz ki, hogy működik. Megyünk előre, és reméljük a döntőbe minél előrébb tudunk végezni.
Levélte rutinod, tapasztalatod, mit mond, van még ebben a hajóban? Mert ez most egy nagyon-nagyon erős 500 méter volt.
Biztos vagyok benne, nem sok időnk volt ezzel a négyessel összeszokni, de én már nagyon régóta vártam, hogy egy ilyen egység összeülhessen egy világversenyen. Úgyhogy bízom benne, hogy a holnapi napon egy tökéletes pályát fogunk tudni csinálni.
Tótka Sanyi zárja majd ezt a sort. Sanyi, jó sok négyesben ültél már pályafutásod alatt, ez is egy új formáció. A mai nap az mire adott neked visszaigazolást, ez a két 500-as pálya, az elő, illetve a középfutam?
Az előfutam az meglepően jó volt, nagyon könnyen ment, és nagyon jó időt mentünk. A srácoknak is jó volt az érzés, nekem is. Most a középfutamban volt két hibánk, ami a legjobb, hogy azonnal vissza tudtunk jönni. Korábban ez nem volt ez a jellemző, úgyhogy örülünk neki, és várjuk már a döntőt hibák nélkül. Reméljük, de ha nem, akkor majd javítunk később, nem izgulunk.
A péntek délutáni program során újabb 9 magyar egység biztosította a helyét a szombati döntőkben. Hazai szempontból azonban kellemetlen meglepetés, hogy Varga Ádámnak nem sikerült bejutnia a legjobb 9 közé K1 ezer méteren.
Sportvilág.
15 magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben a Völgyhíd és a Vár látványos környezetében zárul. A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart, 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével. További részleteket Ezen Krammer Károly főszervezőtől halljuk.
Ugye a versenyünk Gyuláról fog indulni, és végig fogunk robogni az Alföldön át a Dunántúra, és 5 szakasz végén megérkezünk a balatoni szakaszhoz, Balatonalmediből lesz a rajt, és érkezünk Veszprémbe, és hát Veszprémben egy olyan nagyon gyönyörű helyszínt találtunk, egy igazán méltó helyszínt a Tour de Hongrie utolsó szakaszához. Az utolsó 1000 méter át fog robogni a viadukton, a háttérben a veszprémi várral. Nagyon szép hátteret adott a város a túr idei utolsó szakaszához. Amiért biztosan tudunk, és nagyon készül, és szerintem ő a versenynek abszolút legnagyobb sztárja, Tim Merlier. Ő a Quickstep versenyző, a Quickstep a profi kerékpársportnak is a legnagyobb csapatai között van, és hát Merlier a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt tudott nyerni, idén is győzelmekre készül. Most a teljes élcsapatával, a legjobb segítségével fog érkezni a magyar körversenyre. Hát őt kell megvernie azoknak, akik a kis sprint szakaszt akarnak nyerni. Theo Gegenhardt, aki nyert Giro Italiát is összetettben ezelőtt néhány évvel, ő is a rajtlistákon van. Ilyen összetett győztese 3 hetes körversenynek eddig még csak egyszer volt Magyarországon, szóval mondom, hogy igazán kiemelkedő mezőnyre számíthatunk idén.
Milyen versenyre számít a magyarok között a fehér trikóért zajló harcban?
Soha nem volt még ennyire kiérezett és bizonytalan, hogy ki is viszi el a fehér trikót. Bár ugye Walter Attila nyilván az összetett esélyesként is talán a legjobb esélyekkel mennek ilyennek, de azért ez mégsem ennyire egyértelmű, viszont a tavalyi magyar bajnokságon is megverte Dina Márton, aki a magyar bajnoki mezben lesz itt a mezőnyben az MBH csapat tagjaként. Valószínűleg közöttük fog eldőlni, ugye Feldhofer Bálint kiesésével én azt gondolom, hogy kettőjük között lesz a legjobb magyar trikóért való versenynek az esélyesei, de összesen 15 magyar is lesz a mezőnyünkben.